Előadás főszponzora Petrasi Péter, aki egy szelet pizzát felajánlott.
Köszönöm szépen.
De nem köszönöm. Most megenni,
természetesen. Köszönöm.
Ne fordítok.
Vagy úgy látom, az előadást azt megszervezték, viszont az előadás címe az, hogy világot szervező gravitáció. Kérdés, hogy miért nem például az, hogy világot szervező politika, vagy világot szervező szerelem. Az, hogy a világ szervezésének az alap objektum az egy fizikai jelenség, az egy fizikus számára magától értetődő, tehát ezen nem kell vitatkozni. Viszont továbbra is fennáll a kérdés, hogy hát miért nem valami másféle fizikai jelenség az, amit szeretne. Például lehetne világot szervező citterbe végünk, az is egy érdekes fizikai jelenség. Sok mindenféle előfordulat, vagy entrópia, vagy ilyesmi. Miért pont a gravitáció? Mi tünteti ki a gravitációt abban a szempontból, hogy neki köszönhető az egész világegyetem alapstruktúrája, és a többiek csak cifrázzák. Majd később még látni fogjuk, hogy még egy alapvető fizikai tudományág, és annak a jelenségei számítanak, az pedig a termodinamika. Mi baj? Nem hallatszik? Jó. Ez az a termodinamika, ez a másik főszereplője az univerzum történetének, de az alapvető az ténylegesen a gravitáció. Miért is? Hát először is azért, mert alapvető. Ja, pillanatnyilag négy alapkölcsönhatást ismerünk, illetve pontosabban hármat. Ezeket a kölcsönhatásokat laboratóriumban kísérletileg fedezték fel. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a világ apró pici kis részecskékből áll, és ezek között mindenféle kölcsönhatások működnek, és ezek tartják össze a világot, és ezeknek a kölcsönhatásából származik mindaz a jelenség, amit a világegyetemben látunk. Miért pont négy? Hát ezt se tudja senki, de és miért pont három? Azért, mivel a matematikai leírásban már nem is olyan régen, a 70-es években sikerült kettőt ebből egyesíteni. A fizikusok azok is lelkesen dolgoznak azon, hogy a maradék kölcsönhatásokat is egyesítsék, tehát azzal az egyesítettel a következőt is próbálják egyesíteni, de akkor még mindig kimarad a gravitáció, az, hogy a következő 50 évben nem túlságosan várható, hogy meg lesz, de ha meg lesz, akkor mindenki rettentően örül, hogy megvan az egyesített kölcsönhatás, akkor természetesen nem merül fel a kérdés, hogy miért pont a gravitáció az, ami a világot szervezi, hát a nagy kölcsönhatás. Jelenleg viszont úgy érezzük, hogy ezek között a kölcsönhatások között alapvető különbségek vannak, és kész csoda, hogy egyáltalán van olyan, ami alkalmas a világ szervezésére. Mik is ezek a kölcsönhatások? Hát amit a legrégebben ismerünk, az természetesen a gravitáció, a később megismert és szintén elég univerzális dolog, az pedig az elektromágnesség. Az elektromosan töltött részecskék között lépnek föl mindenféle vonzó, taszító és később megismert módon bonyolultabb erők. Ezek mozognak, egymást lökik, vonzzák, taszítják, közben elektromágneses hullámokat keltenek és nyelnek el. Ezeket ugye szép lassan fedezték fel az 1600-as évektől kezdve, és a szép mégsem matematikai elméletüket megszeladta meg az 1860-as években. A 20. század azt tette hozzá, hogy ezt kvantumosította, ezt az elméletet. A másik két kölcsönhatást már a 20. század 20-as, 30-as éveiben fedezték fel. A végső alakjukat már aztán a 60-as, 70-es években kapták meg, és jelenleg ezeknek az egyesítésén dolgoznak. Ez a tulajdonképpen erős és a gyenge kölcsönhatás. Az erős kölcsönhatás az az atommag alkotó részeinek az összetartó ereje, régebben úgy hívták, hogy magerő. Ma ezt egy kicsit másképp szoktuk fogalmazni, tehát ez tartja össze az atommagokat. A gyenge kölcsönhatásnak, azt gondolom, az ebben nincs közvetlen szerepe a világegyetem történetében, majd látni fogjuk, hogy igenis nagy szerepe van. Mindenesetre ma úgy jelenik meg, hogy ez okozza a rádióaktív bomlásokat, tehát annak a kormányzó erejeként jelenik meg. Miért nem alkalmasak ezek a kölcsönhatások arra, hogy a világegyetem globális struktúráját meghatározzák? Az utóbbi kettő, a részecskék között ható erős és gyenge kölcsönhatás, az rövid ható távolságban. Ez a rövid, ez tényleg nagyon rövidet jelent, 10^-15 méter, tehát lényegében egy atommag mérete, hogy az atom az ennél 100 000-szer nagyobb, 10^-10 méter, ennél jóval kisebb távolságon hatnak. Úgy lehet elképzelni, mint hogyha repül az űrben két bogánk, nincs. Hát úgy messziről se fütyülik egymás, semmi közük egymáshoz. Ha egészen közel kerülnek, akkor összeakadnak a szöszmöszék, és akkor hirtelen kölcsönhatásba lépnek egymással. De ezt messziről nem veszik észre. Mivel kell összehasonlítani, amikor repül a Hold meg a Föld az űrben, és vonzák egymást, és bekanyarítják egymás pályáját, vagy két elektromosan töltött részecske messziről közeledve egymást, akkor így el fog kanyarodni a taszító erők hatására. Ezzel szemben a gyenge meg az erős kölcsönhatás az csak rövid távon működik. A gyenge kölcsönhatásból mi nem tudunk így struktúraépítő képet alkotni, de az erős kölcsönhatás, igen, látjuk, hogy mi az, amit az erős kölcsönhatás összeépít, az atommagokat. Tehát az igenis hajlandó építkezni, struktúrákat létrehozni. De az tényleg úgy keletkeznek az atommagok, mint egy ilyen bogáncs gubanc. Csomó bogáncsot összedobunk, azok összeragadnak. Vagy mondok egy másik hasonlatot, a legókockák. Ugye a két legókocka meghatározott módon összeigazítható, és akkor ebből az ember kisebb-nagyobb struktúrákat tud építeni. Nagyon nagyokat nem. Senki sem próbál legóból felhőkarcolót építeni. Illetve hát én részt vettem egyszer egy világcsúcs kísérletben, a gyerekeket összetrombitáltak a Népstadion mellé, és 30 méternél nagyobb legótornyot építettünk, olyan volt, mint az Eiffel-tor. Az ebben a csalás volt. Bizonyos távolságonként beraktak egy fémtárcát. Az stabilizálta az objektumot. Ha csak a legókockákat raknánk egymásra, a szokásos módon összeélezgetve néhány méter után úgy összedőlne. A helyi kölcsönhatások és rövid távú kölcsönhatás az nem képes arra, hogy hosszú és globális rendet adjon a rendszereknek. Helyileg összetartja őket, de nagy, messzire ható távú rendet nem lehet építeni. Picikét rosszul illeszkednek a kockák, már egy kicsit feldébb, végén már feldőr lesz, aztán eldől, olyan erők ébrednek, amik eldöntik. Ugyanígy az atommagokból se lehet túlságosan nagyot csinálni. Hát ezért ér véget a periódusos rendszer. 90-valahány atomnál, vagy a részecskénél annyi protonnál, tehát ahhoz még hozzácsapunk néhány neutron, tehát 200-valahány összetevőnél véget ér a periódusos rendszer. Nem lehet annál többet összerakni. Miért? Mert mindegyik a szomszédját vonzza, mint a bogáncs, így összeakadnak. Ezek ugye egymáshoz elég jól erősen összekapaszkodnak. Viszont az egész struktúra az instabil, egyrészt a belső mozgásokkal, rendetlenségekkel, másrészt a hosszabb távú szétszintáló erőkkel, vagy speciál a protonok egymás közti taszító erejével szembe. Tehát hiába kapaszkodnak nagyon erősen az elektromos erőknél jóval erősebben egymásban szomszédos részecskék az atommagban, a hosszabb távú erők azok szétzilálják az egészet, és a nagy atommagok egyszer rádióaktívak lesznek, szétesnek, a még nagyobbak meg már létre se tudnak jönni. Mostanában kísérleteznek azzal, hogy gyorsítókban összelőnek atommagot, és egy pillanatra ott összeáll, aztán hamarosan szétesik ezeknek a taszító erőknek a hatására. Tehát ilyen rövid távú erők segítségével nem lehet nagy struktúrákat, globális szerkezeteket építeni. Na, ennek ellent mondani azt, hogy azt szokták mondani, hogy a neutroncsillag az nem más, mint egy nagy atommag. Na igen, de a neutroncsillagot nem a magerők tartják össze, nem pont a gravitáció, mert az már annyira nagy, hogy a gravitáció is számít. Hát mi van még a világban? Mi kéne hát akkor hosszú távú kölcsönhatást kellene kitalálni? Hát van is ilyen kettő, az elektromágneség meg a gravitáció. Mind a kettőnek az erő törvénye 1/R négyzetes. Tehát, hogyha lerajzom, akkor milyen függvény szerint cseng le. Hogyha ezt összehasonlítom a magerőknek a vonzőrével, a sokkal gyorsabban. Tehát jóval hamarabb, gyakorlatilag nullára fog csökkenni. Az elektromos meg a gravitációs erők a végtelenben nyúlnak. Most beszélni kell még egy dologról, hogy ezeknek a kölcsönhatásoknak nem csak hatótávolságuk van, hanem erősségük. Hát a nevükben is benne van, az erős kölcsönhatás a legerősebb. A gyenge az gyengébb, és a kettő között van valahol, inkább a gyengéhez közel az elektromosság. A gravitáció meg messze még a gyengénél is gyengébb. Ezt a hasonlatot mindig el szoktam mondani, és mindenki tudja, hogyha leteszünk két elektront adott távolságra, akkor egyrészt gravitációsan vonzzák egymást, másrészt elektromosan taszítják. Mind a két erő 1/E a távolság négyzetével arányos, tehát a kettőnek az aránya az független attól, hogy milyen messzire vannak egymástól. Ki lehet számítani? Egyszerűen fel kell nyálaszni a középiskolai függvénytáblát adott, hogy mennyi az elektron töltése, mennyi a tömege, mennyi a gravitációs állandó, és abból kiszámíthatjuk, hogy hányszor erősebb az egyik erő a másiknál. 10 a 42-e. Tehát 42 nullát kell írni az egyes után. Annyiszor erősebb az elektromos taszító erő, ami két elektron között fellép egy adott távolságnál, mint a gravitációs vonzerő. Tehát a részecske fizikában gyakorlatilag elhanyagolhatjuk a gravitációs vonzást a részecskék között, hiszen annál sok-sok nagyságrenddel erősebb másfajta erők lépnek fel. Tehát így is sorba állíthatjuk ezeket a kölcsönhatásokat, hogy melyik milyen erős. Hát akkor nyilván azt várna az ember, hogy akkor az elektromosság győz, és ez lesz a világnak a hosszú távú rendjét, a globális rendjét meghatározó kölcsönhatás. Igen, ám, de az elektromosságnak van egy olyan érdekes tulajdonság, amit mindenki tanult, hogy kétféle elektromos töltés létezik, és az egyformák azok taszítják egymást, a különbözők vonzzák egymást. Ennek következtében az elektromosan töltött részecskék úgy rendeződnek el, mint a saktábla. Egy ilyen, egy olyan, hát lényegében most, amit atomos struktúrának látunk, pozitív töltés, negatív töltés, stb. Nagyobb távon lényegében egyenletesen. Kifelé egy ilyen objektum, mondjuk egy szilárd test, az nem lesz elektromosan töltött. Ha véletlenül megdörzsölöm, és akkor megráz utána, akkor ugrik ott néhány elektron, és akkor jajgatok. Pedig az, tessék kiszámolni, az iszonyatosan kicsiny kis töredéke annak a sok elektronnak, ami benne van abban a testben, annak a pici töredéknek a kiugrása már ilyen furcsa effektusokat okoz, hogy például tegnap előtt levágta a számítógépet, amikor az ujjamból bevágott a szikra számítógépben, mert hogy a dörzsölődik, nagyon kevés elektron kell ahhoz, tehát arányában ahhoz képest, amennyi mondjuk az emberi testben van. Tehát ha elképzelhetnénk, hogyha szétszednénk mondjuk az emberi testnek az elektronjait, meg a protonjait, akkor micsoda hatalmas erők lépnének föl. Ugye még egy ilyen hasonlat, amit nem nagyon szoktak tudni, ugye egy kulomb, azt mondja az ember, egy ampernél átmegy egy kulomb másodperc, egy mekkora töltés a kulomb. Ha rátennénk a szabadság itt két turulmandárjára az egy kulombot, akkor az erő széttörni a szabadsághidat. Tehát, és ekkorák szaladgálnak ott másodpercenként a villanydrótba, az ember nem is tudja, hogy mivel játszik. Jó? Tehát az elektromosság az nagyon erős az egyéb erőkhöz képest. Hát akkor viszont emiatt a pozitív-negatív tulajdonsága miatt és a saktába szerű elrendelés miatt hosszú távon nagy tömegben az anyag elektromosan semleges. Az elektromosan semleges anyagból kifelé nem mennek akkor elektromos erővonalak. Tehát belső mindenféle érdekes tulajdonság lehetnek, de belső szerkezetét meg tudja határozni az elektromosság, kifelé viszont nagy hosszú távon nem. Ezzel szemben a gravitáció ugye az olyan, hogy ott nincs negatív tömeg, nincsen negatív gravitáció. Egyszerűen sok pici testet összeteszünk, akkor a gravitációs hatásuk összeadódik. Sok lúd-disznót gravitál alapon, végül is akkor ez győz. Ha elég sok anyagot összerakunk, akkor hiába ez a leggyengébb kölcsönhatás, 40 nagyságrendel gyengébb az összes többinél, nagy testeknél végül is ez lesz a domináns, és globálisan ez határozza meg az univerzumnak, mint egésznek a tulajdonságait. Mert az összes többi kölcsönhatás helyileg beletomálhat, belezavarhatott a dolgokba, de hogyha azt nézzük, hogy nagyban mi szervezi a világegyetemet, akkor marad a gravitáció. A gravitációnak emellett természetesen van még egy olyan tulajdonsága, hogy univerzális. Mit is jelent az, hogy univerzálisan már Newton is rájött, tehát egyetemes gravitációs törvényt meg ilyesmiket írt föl. Mire a többi kölcsönhatás nem univerzális. De hát az is, a elektromosság is, az is univerzális, milyen értelemben? Hát minden olyan anyagdarabra, aminek van elektromos töltése, arra hat és egyformán hat. Na de nem minden anyagdarabnak van elektromos töltése. A neutronnak például nincs, protonnak, elektronnak van. Az egy külön érdekesség, és ezt még ma sem értjük egészen, hogy például miért pont ugyanakkor a protonnak a töltése, mint az elektronnak, csoport éppen ellenkező előjele, hajszál pontosan egyformák. Ez biztos valami nagyon mély elvnek a megnyilvánulása, de azt még nem sikerült rendesen fizikailag meg matematikailag megérteni. Az még hagyja, hogy a protonnak meg az elektronnak, de minden más elemi részecskének, aminek töltése van, annak is annyi, mint az elektronnak vagy a protonnak. Kivéve a kvarkokat, amik ugye kétharmadosok, de stb. Ezt azért ki lehet dumálni. De hogy miért pont kétharmad, és miért nem 0,66 vagy 67%, szóval ilyesmi, ezt jó lenne érteni. Ez még odébb vagyunk. Mindenesetre ezek is univerzális erők, ezek az egyéb kölcsönhatások, de bizonyos anyagdarabokra hatnak, bizonyosakra nem. A gyenge kölcsönhatás az tényleg minden elemi részecskére hat, csak az rövid távú és nagyon speciális tulajdonságai vannak. Elektromosan nem töltött részecskék vannak, és vannak olyanok is, amikre nem hatnak a magerők, az erős kölcsönhatás, például az elektronokra. Azok csak az atommag alkotó részeire, durván szólva csak a kvarkokra hatnak, és hát a kvarkokból összerakva a proton meg a neutron. Végülis a gravitáció az, amire a pillanatnyi tudásunk szerint azt mondjuk, hogy az anyag mindenfajtájára hat. Most előbb azt mondtam, hogy a gyenge kölcsönhatás is. Hát azért mégsem. Ugye mindegyik atomot alkotó részecske, proton, neutron, elektron részt vett a gyenge kölcsönhatásba. De nem csak atomot alkotó anyag van a világon. Nem hajlamos elfeledkezni, hogy például van itt körültünk, itt ebben a szobában egy olyan anyagfajta, amit nem szoktunk számba venni, ez például a fény. Az is anyag, az elektromágneses mező az is anyag, és arra nem hat a gyenge kölcsönhatás. Vannak olyan tartományai a világegyetemnek, ahol ez igen fontos szerepet játszik, tehát például a csillagok energia mérlegében jelentős az elektromágneses sugárzás által hordozott energia. Nem szabad elfeledkezni arról sem, amikor fölírja az ember az anyag, meg az energia mérleget, meg hogy éppen most kivitte az energiát, a sugárzás az nagyon fontos tényező. Ő viszont nem vesz részt a gyenge kölcsönhatásba. Tehát ilyen értelemben a gyenge kölcsönhatás mégsem univerzális, mert van olyan anyagfajta, amire nem hat. A gravitáció pillanatnyi tudásunk szerint minden objektumra hat, kivétel nélkül, mindenfajta anyagfajta, részecskére, mezőre, egyebekre. Tehát ez az univerzalitása az, ami rendkívül meggyőző, és éppen ezért a világegyetem történetének bármely fázisában, attól függetlenül, hogy milyen anyag dominálja éppen a világot, majd látni fogjuk, hogy mint a felvonásokban a főszereplők, hogy helyet cserélnek, hol ez az anyagfajta lesz a főszereplő, hol az az anyagfajta, hol ilyen szervezettségű állapot anyag, hol amolyan, de mindegyik esetben jelentős a gravitációs hatása, és hosszú távon csak ez jelentős. Hát helyileg lehet az anyag gáz, vagy plazma, vagy bármiféle furcsa részecskék, vagy gőzfelhő, vagy szilárdtestek, vagy csillagok alakjában. Messziről néz az egésznek a gravitációs hatása az, ami számít. És hosszú távon ez fogja összerendezni a világegyetemet. Tehát ezért a gravitáció az, ami... Ezt én csinálom? Hoppá. Ezért a gravitáció az, ami a világ alapszervezője. Most ez egyrészt magától értetődő. Másrészt viszont rettentően meglepő, mert a gravitáció alaptulajdonságai ugye első ránézése ellentmondásban állnak azzal, hogy ő itt struktúra építő szerepet játszom. Tessék elképzelni, hogyha kisgyereknek azt mondják, hogy itt van egy erős mágnes, építsél, itt van egy csomó szög, építsél ezekből valami hatalmas tornyot. Próbálkozik, a mágnesre odaragad az összes szög, hogyha valami finomabb struktúrát kezd építeni, arra jár a mágnesre, hogy az egész összeugrik és rámegy a mágnesre. Az erős vonzóerő az tönkretenni ezeket a finom struktúrákat. Nem lehetne belőle nagy és szubtilis valamiket építeni, a vonzás az ennek ellenszegülne, és mindent összehúzna egy kupacba. Múltkor már beszéltem arról, hogy amikor kialakult a Giordano Bruno által kidolgozott és később a csillagászok által elfogadott világkép, mely szerint a világban a világ végtelen térben és időben egyenletesebben van pöttyözve csillagokkal. Ezt úgy kezdték elfogadni, és a megfigyelések megerősítették. Akkoriban alakult ki a newtoni fizika, és Newton kitalálta a gravitációt is, és ezek ellentmondtak egymásnak, csak ezt sokan nem vették észre. A gravitáció ugye minden anyagra hat, mindegyiket vonzaná össze, és akkor hogy felébe lehet az, hogy ott állnak az álló csillagok szana szét az égen? Miért nem húzta össze őket a gravitáció? Lehet azt mondani, hogy hát éppen nemrég tették oda azokat a csillagokat, de ebben a modellben az is benne volt, hogy végtelenül létezik a világ, akkor az alatt már csak összejöttek volna egy kupacba. Ha nem egy kupacba, akkor sok kupacba, és ők a kupacok később egymással összevonzódtak volna. A gravitáció első pillantása nem alkalmas struktúraépítés és a világegyetem globális struktúrának meghatározása, legfeljebb ilyen teljesen triviális struktúrákat, egy nagy kupac anyag, aztán azon kívül semmi. Ilyet tud szervezni magától. Most nézzük meg a gravitációnak az alapvető tulajdonságait, és abból próbáljuk kikövetkeztetni, hogy milyen lehet az a világ. Szóval, itt történik ez a... Ez a szokásos. Legyen világosság. Na, majdnem. Na. És le. No. Nem tudom, mennyire látszik. Kis homályosan. Tehát ugye kezdjük azzal, az előbb is volt szó, hogy a csillagászati világkép az ellentmond a mutatni fizikának, speciál a gravitációnak. Ugye mik a gravitáció tulajdonságai? Egyrészt az, hogy univerzális. Tehát amiről már beszéltünk, hogy minden anyagra hat. A másik, ami már akkoriban Newton is sejtett, de föl is írta megfelelő képletet, de nem vették akkor még annyira komolyan. Később derült ki, hogy ez egy kritikus pontja az elméletnek, hogy minden anyagra egyformán hat. Mit jelent, hogy egyforma gyorsulást hat? Nem tudom, mennyire látszik itt, hogy az ember fölírja a iskolában tanult Newton törvényt, hogy tömegszer gyorsulás egyenlő az erővel, és aztán beírja a Newton törvénynek, vagy a newtoni gravitációnak a képletét, hogy az a gravitációs erő az pedig nem más, mint a tömeg szorozva a helyi gravitációs gyorsulása. Tehát arányos, egy adott részecskére ható gravitációs erő arányos a tömegével. És akkor ebben a képletben, hogyha ez a két, a pirossal meg a zölddel írt M betű ugyanaz, akkor lehet egyszerűsíteni, és kiderül, hogy minden testnek ugyanaz a gyorsulása. Ez abszolút nem magától értetődő, mert például az elektromosság esetében nem így van. Az egyenlet egyik oldalra ott is azt írjuk, hogy tömegszer gyorsulás, a másik oldalon az erő az szintén fölbomlik két dolognak a szorzatára. Egyik a részecskére jellemző, másik pedig a környezetre. Ott az, ami a részecskére jellemző, az elektromos töltés. És a környezetre jellemző mennyiséget meg úgy hívjuk, hogy elektromos térerősség. És az erőt ennek a kettőnek a szorzataként állítjuk elő. No, de az különböző részecskéknek különböző az elektromos töltése, és független a tömegüktől. Tehát az elektromos térben adott helyre letett részecske mehet erre is, meg mehet arra is, hogyha másféle a töltése, mert az egyiket erre gyorsítja az elektromos erőtér, másikat meg arra gyorsítja. És hogyha kétszer akkora a töltés, akkor kétszer annyira fogja arra gyorsítani. Míg a gravitáció esetében mind a két oldalon ugyanaz az együttható van, tehát lehet egyszerűsíteni vele, és akkor azt kapjuk, hogy minden részecske egyformán esik. Az adott gravitációs tér egyformán gyorsul. Ugye ez az a nevezetes kísérlet, amit Galilei nem végzett el, de akár el is végezhette volna, hogy lehetjük a toronyból a két különböző tömegű testet, és egyszerre fognak leesni. Akkor mindig azt szokták mondani, hogy próbálkozunk egy vasgolyóval, meg egy tollal, és a toll az úgy szépen libeg-libeg lefelé, aztán na, a vasgolyó meglepottja. Ez a kísérletet Galilei ugye nem végezte, de elvégezték az amerikai űrhajósok a Holdon. Vittek egy tollat, meg egy golyót, lejtették, lefényképezték, azóta az amerikai iskolákban nem dumálnak erről, nem levetítik a filmet. Hát egyszerre esik le a kettő, a Földön ilyen mellékes dolgok, mint a légkör akadályozzák az effektusnak a tiszta érvényesülését, de az alap dolog az, hogy a két test egyformán fog gyorsulni. Ez nagyon fontos dolog, annak idején persze nehezen lehetett mérni. Hát mindenféle ilyen furcsa dolgok, mint a légkör, meg egyebek beleszóltak. Később, amikor kiderült, ennek a csillagászatnak nagy szerepe van, akkor elkezdtek méréseket végezni, néhány csillagász javasolt ilyen méréseket, és akkor 4-5 tizedes pontossággal kimérték, hogy tényleg így van. A 19. század végén, 20. század elején Eötvös Loránd végzett nagyon pontos méréseket, 9 tizedes pontossággal kimutatta, hogy minden anyagra valóban érvényes lesz a törvény. Ilyen furcsa anyagokra, hát ugye szénnel, vassal, fával kísérletezett, de például bálna zsírral is. Vajon hogy vonzza a Föld a bálna zsírt? És akkor lehetett úgy kapni, Pesten bement az ember egy boltba és vett bálna zsírt. Amikor néhány évvel a mostani technikának megfelelő lézeres méréseken meg akarták ismételni ezt a kísérletet, hogy amerikai fizikus eljött Pestre, és fel akarta lapozni Eötvös Loránnak a kísérleti lapjait, hogy hol is vette a bálna zsírt, és el akart menni a boltba. Tehát külön el kellett neki magyarázni a 20. század Európájának a közepén, ott egyéb effektusok is uralkodnak, tehát nem lehet azt a boltot megtalálni, amikor 100 év Eötvös bement, de minden esetre valamennyire tudták reprodukálni, hogy milyen anyag lehetett, az is valami hasonlóval, valószínűleg margarinna vagy ilyen elvégezték a kísérletet, de most is azt kapták természetesen, amit Eötvös, és nagyon pontos kísérletet volt. Tehát az, hogy minden testnek egyforma gyorsulást ad a gravitáció, az most egy alapvető tény. Annyira alapvető, hogy Einstein ezt választotta az ő gravitáció elméletének, az általános relativitás elméletének a kiinduló pontjában. Ja, mindenki magyarul büszke rá, hogy hát Eötvös kimérte, Einstein erre építkezett, jaj, de jó. A történetek nyilván nem úgy volt. Einstein nem tudta, hogy Eötvös végzett ilyen méréseket. Einstein biztos volt benne, hogy ez a két dolog azonos, ami elméleti meggyőződése volt, aztán később olvasta, tényleg ki is mérték, és azt mondta, hogy akkor jó van. No. Majd erről még beszélni fogunk, hogy miért fontos ez, hogy ez a két dolog egyforma. Na, a gravitációnak ez a másik fontos tulajdonság ez, hogy vonzó, az erőverről már volt szó, hogy ha nagy tömegbe összerakunk kis objektumokat, akkor végül a gravitáció fog győzni, mert egyszerűen erősítik egymást az egyes pici kis részecskékről adódó effektusok, nem úgy, mint az elektromosság esetében, ha lerontják egy pozitív, meg egy negatív. A gravitációnak fontos tulajdonsága, hogy árnyékolhatatlan. Az elektromosságot le lehet árnyékolni, tehát feledékkal ritkába kell tenni a tested, és akkor oda nem mennek be a rádió hullámok. Éppen múlt héten végeztek a egyetemen állunk ilyen kísérleteket, demonstrációs célból, hogy hát tegyük be a mobiltelefont egy dobozba, hívjuk föl. Hú, a fene csörgött. Na, kisebb, mekkora dobozok el, végül jól becsavarták alumíniumfóliába, akkor nem csörgött. Egyesek azt mondták, hogy csak a hang nem jön ki belőle, de végül lehetett előzni, hogy nem mennek be az elektromágneses hullámok. A Faraday kalitka az működik, az elektromosság leárnyékolható. A gravitáció nem, pedig milyen jó lenne. Vance-nek a űrutazásos regényében, mondja, emberek a Holdon, ott úgy jutottak el a Holdra, hogy feltalálták a gravitáció sziget előtt, és akkor be kellett tenni a űrhajó feneke alá, és akkor már megy is fölfelé, mert akkor ott nem vonza a föld, kicsit meg kell lökni, és megy, sőt, akkor ezt így lehetett mozgatni, és azzal vitorlázni, és akkor hol erre, hol arra hatott az erő, és így lehetett közlekedni az űrbe. Ez nagyon praktikus, de csak sajnos nem működik a gravitáció, ez nem ilyen, tehát egyszerűen árnyékolhatatlan. Az előbb már volt az, hogy a gravitáció rettenetesen gyenge, tehát két részecske között, most itt akkor protonokra írom fel, akkor a elektromos taszító és a gravitációs vonzóerőnek a hányadosa az 10 a 40-e. No, ezt mind tudjuk a gravitációról. Ma már egy kicsit többet tudunk, de ezt már 100 éve is tudták róla. És 100 éve kezdték komolyan venni azt, amit már Newton is pedzegetett, hogy hoppá, ez a csillagászati világképe, ez ellentmondásban van a gravitáció tulajdonságaival. Ha a világon minden anyagra hat a gravitáció, speciál a csillagokra is, akkor azoknak nem szabad úgy lebegni az űrben. Hát, hogy lehet megváltoztatni ezt hogy lehet megoldani ezt a paradoxont? Hát valamit változtatni kell a fizikán vagy a csillagászaton. Az nem jutott eszükbe akkor, hogy nem jó az a világkép, hogy lebegnek az álló csillagok, vagy az álló galaxisok az űrben. Hát azt láttam mindenki a csillagászati távcsőben. Ezért a fizikába próbáltak belenyúlni, például úgy, hogy az általános tömegvonzás mellé bevezették az általános tömegtaszítást is. De hát, hogyha mind a kettő szépen kiegyenlíteni, mert akkor semmi nem lenne, mert nyilván ügyesen kell csinálni. Ez a kozmikus taszító erre a következő módon okoskodható ki. Lerajzolom a gravitációs vonzóerőt a távolság függvényében, hát az negatív, mert befelé húz, és 1 per R négyzettel a távolság négyzetével arányos, minél közelebb megyünk, annál nagyobb az értéke. Elvileg, ha nulla távolságban lenne két test, akkor végtelen nagy lenne ez a 1 per 0. Tehát ez itt a gravitációs vonzóerő. És vezessünk be egy olyan taszító erőt, ami bármelyik két test között hat, a tömegöktől függetlenül és taszító erő. Hát ilyet nyilván nem mutat a laboratóriumi mérés. Hát akkor úgy kell csinálni, amikor kicsi a távolság, akkor nem mutassa ki. Hanem ez nőjön a távolsággal. Például a legegyszerűbb esetben legyen egyenesen arányos a távolsággal, tehát ez a gyorsulás itt egy ilyen lambdászor R. Ha lambdát elég kicsire választom, akkor az a görbe tetszőlegesen lapos lesz. Itt a laborban garantáltan nem fogjuk kimérni. Viszont, hogyha elég messzire megyünk, akkor ez a két erő kiegyensúlyozza egymást, ez a negatív és ez a pozitív összességében nullát ad, kettőnek az összegét egy ilyen görbe írja le, és van egy pont, ahol nulla. Ez a 1840-es években vetették fel ezt az ötletet, hogy ezzel meg lehet oldani ezt a Newton által felvetett paradoxon. Hát bizonyára az álló csillagok nagyjából ilyen távolságban vannak egymástól, hogy a newtoni gravitációs erő meg ez a feltételezett taszító erő éppen kiegyenlíti egymást, és akkor nagyjából egyenletesen fognak lebegni az űrben ezek az objektumok. Hát jó, kicsit mocorognak, de azért ez nem fogja befolyásolni ezt a képet. Ma ezt kozmológiai állandónak hívjuk, ugyanis ugyanezt az ötletet matematikailag sokkal bonyolultabb formában, de Einstein is felvetette az 1910-es években, majd erről mindjárt lesz szó. Hát ez nem akkora marhaság, vagy hogy kell mondani, hogy egy tiszteletre méltó marhaság, hiszen ilyen nagy ember, mint Einstein is elkövette ezt a bűnt, hogy ezzel a hipotézissel próbálta kiküszöbölni a problémát. Na, de mi lehet ez a taszító erő? Hát mondhatjuk azt, hogy a klasszikus fizikában ilyet nem ismerünk. Ez nem olyan baj, hát mint spint sem ismerünk, a klasszikus fizikában mégis van, sőt a mechanikában még elektromos töltésről sem volt szó, aztán az is mégis létezik. Tehát ez nem olyan nagy gond, amit mondva kellene, hogy ezt laboratóriumban még nem tapasztaltuk, hát majd fel fogjuk fedezni, ha tudjuk, hogy keressük. Más baj van ezzel az elmélettel. Na, de lehet úgy is gondolkodni, hogy csináljunk másfajta gravitáció elméletet. hagyjuk el Newtoni elméletet teljesen. Hát hú, hát akkor ezentúl nem Newton fogják tisztelni, hanem engem, hogyha kitalálok egy jobb elméletet, ezt sokan gondolták. Például mi a baj? Hogy lehet megfogalmazni ezt a problémát, hogy ez a Newtoni világkép, Newtoni fizika és a Bruno-féle világkép ellentmondásban. Az egyik megfogalmazás az, hogy mit is mond Bruno, a világ végtelen, egyenletesen tele van anyaggal. Akkor egy adott pontban a gravitációs vonzóerő vektorának valamire kéne mutatnia. Vagy merre mutasson, nincs kitüntetett irány, mindenhol ugyanolyan világot látunk magunk körül. Itt a Földön nyilván van egy irány, amerre mutat a gravitációs vonzóerő, mert erre van egy bőven nagy test, erre meg nincs. Tehát van egy kitüntetett irány. De ha nagyban nézzük a világegyetemet, ami egyenletesen van beszórva anyaggal, akkor nem mutathat sem merre se a gravitációs térerőnek a vektora. Ez az egyik megfogalmazása, egy matematikai megfogalmazása, amit például mondtam, mint paradoxon. Hát akkor csináljunk olyan elméletet, amiben nincs vektor. Hidrosztatikában például mindenki tanulta a nyomást, a nyomás az nem vektor. Azt egy skalár mennyiséggel lehet leírni, adott mélységben, a vízben adott nyomás uralkodik. Hogy alakult ki ott mégis erőhatás? Hogy oda teszek egy felületet, és akkor a felületre merőlegesen kezd hatni az erő. A felületet elfordítom, adott pontban ugyanakkora, de másik irányú erőhat. Így fordítom, akkor arra fogja nyomni. Tehát ott a vektor az nincs beépítve, az nem a vízhez tartozik, hogy erre mutat az erő, hanem hogyha a vízbe beteszek valamilyen felületet, akkor az azzal való kölcsönhatás mutatja meg azt az irányt, amerre lökni fogja. Hát akkor jó lenne, egy ilyen típusú elméletben nincs megsértve az irányok egyenértékűsége, vagy más néven az izotrópia, mert egyszerűen nincs kitüntetett irány. Hát akkor jó lenne elképzelni például, hogy az elemi részecskéknek véges méretük van, vagy valamilyen krumpli alakok, vagy ilyesmi, és akkor emiatt így nyomja őket az erő egyik irányba. Hát csak sajnos az elemi objektumok minden tudásunk szerint pontszerűek, nem pici golyók, nincs felületük, tehát nem bírjuk ezt így elképzelni, hogy ilyesmi lenne. Próbálkoztak ilyen jellegű elmélettel, ez sem volt matematikailag sikeres, pedig hát érdekes lenne, nem tudta reprodukálni a gravitációnak az ismert tulajdonságait. Rugalmasságtanban van még egy bonyolultabb eset, ez kicsit cifrább, mint a hidrosztatika. A hidrosztatikában, ha letesztem a testet a víz alá, akkor az adott felületen mindig arra merőleges irányú erők hatnak. Egy rugalmas testtel előfordulhat az is, hogy a felületen nem merőleges, hanem ilyen oldalirányú erők nyomják. Tehát erre is akarja deformálni, meg be is akarja nyomni, vagy húzza, de közben oldalt is húzza. Ugye ennek a merőleges komponensét hívják nyomó vagy húzóerőnek, az oldalirányt pedig nyíróerőnek. Egy rugalmas test ellen tud állni, utána nyíróerő hatására kicsit deformálódik, aztán úgy marad, és akkor föllépnek benne ilyen oldalirányú erők. Ennek a matematikai leírása, ugye a feszültséget hívják latinul tenziónak, ennek a leírására találták ki a tenzor nevű mennyiségeket, amiket éppen most akarnak eltörölni az egyetemi oktatásból, tehát akkor ezentúl már rugalmasságtan se fog elhirdetni a fizikus hallgatók. Na mindegy. Minden esetre tény az, hogy Einstein pont egy ilyen jellegű elméletet dolgozott ki, azt a matematikát, amit ő az általános relativitás elméletben használt, azt lényegében a rugalmasságtanból vette. Természetesen kicsit fölturbozta, pontosabban Riemann még az 1840-es években kidolgozta ennek az elméletnek, amit a rugalmasságtanban akkor már használtak, annak az általánosítását, és azt vette át Einstein, de durván szólva ez a fizikai fogalom volt mögötte, hogy ilyen ebbe az irányban mutat a felületnek a merőleges vektora, és mégis az erő egy kicsit másképp áll, ennek a leírására a vektoroknál bonyolultabb jellegű matematikai objektumok kellenek, hát ha azt megtanítják valakinek, akkor esetleg ki tud találni olyan elméletet, mint az általános relativitás elmélet. Ez akkor a következőkben nem lesz így. Na mindesetre ezt a fogalmat esetleg lehet használni. Lehet ilyen irányban megoldani a problémát, majd látni fogjuk, hogy tényleg ez volt az egyik megoldás irány. De a másik alapötlet, viszont amit felvetettek, az, hogy ne a fizikát módosítsuk, hanem módosítsuk a világképet, módosítsuk azt a statikus világot, ami nyilván ellentmond a gravitáció által szervezettségnek. Hát legyen egy olyan világ, amelyben a részecskék nem állnak, hanem mozognak. És ezzel nem kell csodálkozni, hiszen a feldobott kő sem áll meg a levegőben. A gravitáció gyorsulást okoz. És akkor el lehet képzelni olyan világot, ami gyorsul. Miért látunk mégis álló csillagokat? Azért, mert egy pillanatra nézünk csak oda. Hát sajnos ilyen rövid ideig érünk. Hogyha mi ilyen villámgyorsan élő szitaköltök, vagy mert fennek ilyen aprók és lényeskék lennék, hogy töredék másodpercekig élünk, akkor egy vízesést azt hegységnek látnánk, és csodálkoznánk, hogy bizonyos részei ugye a hegy többi részétől elkülönülve állnak a levegőbe. Míg hogyha hosszú, nagyon hosszú évmilliókig érő lények lennénk, akkor az Alpokat azt hullámzó tengernek látnánk. Ez csak időskála kérdés, hogy mennyi ideig nézi az ember. Nyilván, hogyha van elég hosszú ideig élő kamera, akkor föl lehet venni a hegyek mozgását, és le lehet játszani, és akkor ilyen érdekes mozgást látunk. Hát, hogyha a csillagok vagy a galaxisok elég lassan mozognak a Föld élethez képest, akkor mi csak egy pillanatot látunk belőle, akkor nyilván nem veszünk észre a mozgást. Hát érdekes módon ennek a modellnek utólag természetesen meg lehetett csinálni a newtoni mechanika alapján, tehát lényegében középiskolai ismeretek alapján megérthető verzióját. Történetileg úgy volt, ezt már meséltem a múltkor is, hogy Einstein megpróbálta levezetni az általános relativitás elméletből a statikus világot, amit ismert. Mondjuk a klasszikus mechanikában nem jött ki, rendben van, van egy új gravitáció elmélet, akkor abból levezetjük, abból se jött ki. Akkor Einstein módosította a saját elméletét, abból kijött, ezt majd elmondom később, hogy hogy jött ki. Közben Friedman megoldotta Einsteinnek a módosítatlan egyenleteit, és abból az jött ki, hogy tágul a világ. Akkor ezt nem akarták elhinni, később, amikor kísérték, ha felfedezte, akkor elhitték. És utána jóval később rájöttek, hogy ugyanezt, mi annyira egyszerű, annak ellenére, hogy a bonyolult általános elméleten keresztül fedezték föl, de maga az egész megoldás az annyira egyszerű, hogy lehet ráépíteni, vagy lehet mögé tenni egy klasszikus modellt, amit akár lehetne tanítani a középiskolában. Ehhez a newtoni gravitáció elméletnek két alapvető tulajdonságát kell kihasználnunk ehhez a modellhez. Ez megint ez nem extra, nem új dolog, hanem ezt már ismerték el az 1700-as években is, tehát nem sokan. Newton után ezt már levezették az 1/r négyzetes vonzó törvényből. Az egyik szabály azt mondja, hogy ha van egy nagy gömb alakú testünk, akkor azon kívül a gravitációs tere megegyezik azzal, hogy az egészet összenyomnám egy pontba. Tehát az egész tömeg itt középen lenne egy pontba. Természetesen ezeken a helyeken nem egyezik meg a gravitációs tere, hiszen itt ugye, ha például bemegyünk a Föld alá, akkor a mások ott a hatások, de kívül mondjuk a Hold ugyanúgy mozogna, hogyha a Föld fele akkora lenne, de ugyanakkor a tömegű. Ez az egyik szabály. A másik pedig az, hogy ha elkészítünk egy gömbhéjat, egy üres gömbhéjat, akkor azon belül nulla a gravitáció. Na most ez nagyon nem magától értetődő. Elfelejtettem az előbb mondani, minden természettudományi előadást úgy kéne kezdeni, hogy már a régi görögök is. Már a régi görögöknek is volt súlyuk. Na, valamilyen ők is ismerték a gravitációt. Na de a hiába mondjuk azt, hogy Newton már kidolgozta a gravitáció alaptörvényeit, nagyon sokan még a 20. században, vagy akár még a 21. is van, úgy gondolnak a gravitációra, mint az ókoriak. Az ókoriak ezt azt hitték, hogy ez a Föld nevű anyagnak, nem a Földnek, mint testnek, a Föld nevű anyagnak valamilyen tulajdonság. A Föld valahogy vonzza az objektumokat. Múltkor beszéltem arról, hogy milyen volt az ókori világkép, középen vannak a földszerű dolgok, és akkor a körül rendeződik el az anyag. De a 20. század elején egy geológus írt egy olyan fantasztikus regényt, és sokaknak érdekes és kedvenc olvasmánya volt. Megy az expedíció Szibériában, és találnak egy lukat, és mennek így egyre lejjebb, aztán szépen lassan bekanyarodnak, ugye itt a Föld, itt a luk, bekanyarodnak, és itt mennek tovább, és ott középen lebeg valami világító objektum, és ott itt belül élnek az ősállatok, akik régebben ide betévedtek. És ezt mondja magától értető, hiszen ez a Föld réteg, ez a Föld héj, ugye, ha belül üleg, akkor ez a réteg a Föld, az vonza az objektumokat, tehát akkor innen errefele vonza, innen meg errefele. Ezt megírták, és úgy senki nem csodálkozott. Ez matematikailag teljesen nonsens, és ezt már 200 évvel korábban is tudták, hogy nem így van, de ha valaki azt képzel, hogy az a darab Föld ott a lábam alatt, az vonz, és azért van a súlyom, és akkor el lehet képzelni, hogy így körbe sétálom, és akkor belül vagy, és mehetek. Nem ez a helyzet, egy ilyen üregnek a belsejében exaktul nulla a vonzó erő. Na ennek a két elemi törvénynek alapján megpróbálhatjuk kitalálni, hogy milyen lehet egy egyenletesen anyaggal benépesített világnak a mozgása. Természetesen a világ nincs egyenletesen benépesítő anyaggal, itt például sok anyag van, kicsit pár száz kilométer odébb meg semmit az űrben. Jó, hát átlagoljunk, menjünk egy kicsit nagyobb tartományokra, naprendszernél is nagyobb, galaxisnál is nagyobb, tehát akkor a tartományra, ahol már sok galaxis van ugye egy kupacba, és ugyanúgy, mint ahogy itt a levegő is sok atom, akkor itt egy atom, akkor sokáig semmi, nem olyan sokáig, de van ameddig semmi, aztán megint van egy atom. Nagyban ez mégis ugye egyenletes eloszlás anyagnak tűnik. Hát átlagoljunk akkor a tartományokra, ahol ez már nem homogén massza, nem kell egyenként figyelembe venni az anyagokat. Tehát tegyük föl, az egésznek van ró sűrűsége. Hát mi a világképet csináljuk? Hát legyünk én a világ közepén. Rajzoljunk magam körül egy R-sugarú gömböt, és akkor ott látok R-távolságban, ott egy galaxis, ott fönn van a biztos vannak itt fényképek róla. Hát, hogy fog mozogni? Milyen erő hat erre? Hát először is vegyük azt a gömböt, osszuk fel a világot ilyen gömböcskékre, vegyük azt a gömböt, ami a galaxistól beljebb van, tehát én körülöttem R-sugarú gömbbe van. Az előző törvény alapján ennek a gravitációs hatását úgy képzelhetem el, mint hogyha az egész tömegét ide egyesíteném, és akkor a newtoni gravitációs törvény alapján kiszámítom, hogy mekkora vonzó erő hat arra a bizonyos külső galaxisra. És a maradék anyagot viszont ilyen keskeny gömbrétegekbe képzelem el körülötte, hát azok mekkora erővel hatnak rá, azok nullával. Tehát a külső héjaknak a hatása erre az objektumra nulla, ennek a belsőnek a hatását pedig egyesíteni lehet a középpontjában. Hát számoljuk ki. De mit is mond Newton? M-szer A egyenlő az erővel. Ha leosztjuk a tömeggel, ennek a galaxisnak a tömegével, akkor a gyorsulást kell szemben. Mekkora erő hat rá? Hát a gravitációs állandót meg kell szorozni a vonzó objektumnak a tömegével, meg a vonzott objektum tömegével per R négyzet. A vonzott objektum tömegével leosztottunk, akkor ezt kapjuk. Hát mekkora tömeget kell oda figyelembe venni? Hát az összes tömeget, ami ebben a gömbben benne van. Az pedig mennyi? A gömb térfogata szorozva a sűrűséggel. A gömb térfogatát az ember megtanulta Euklidesznél, 4 pi per 3-szor R köb, meg kell szorozni a sűrűséggel, ezt ide be kell helyettesíteni. Ugye itt van benne az M-ben, a tömegben van egy R köb, nevezőben van egy R négyzet, lehet egyszerűsíteni, és akkor ezt a képletet kapjuk. Tehát az egészet úgy lehetne elképzelni, hogy itt lenne egy M tömeg, itt lenne az a vizsgált galaxis, amire hat az erő, és azon kívül nincs semmi más a világban. És akkor ennek a mozgását ezzel le tudjuk írni, ezzel a képlettel. És akkor most már csak azt kell mondani, hogy mennyi a sűrűség. Hát lehet mindenféle érdekes állításokat mondani. Például lehet azt mondani, hogy a sűrűség állandó. Hát ez nagy marad. Ja, az anyagok távolodnak, közelednek egymáshoz képest, akkor nyilván nem marad állandó ennek a sűrűsége. Egészen addig, amíg 1980-ban föl nem fedezték, hogy így van. De addig ez nyilvánvalóan marhaságnak tűnt. Tehát, ha például azt tennénk föl, hogy a sűrűség állandó, akkor ide egy konstanst kéne beírni. Hogy lehet állandó a sűrűség? Hogy például azt ételezte fel, hogy folyamatosan anyag keletkezik, hogy a világegyetem tágult, szaladnak szét a galaxisok, de közte mindig új anyagdarabok keletkeznek, úgyhogy az átlag sűrűség mindig állandó. Na és mi van az anyag megmaradás törvényével? Kérdezték ezt annak idején, amikor mi ezt először az egyetemben hallottuk, ők filozófia órán felvetettük, és kaptuk a dörgedelmet, hogy hát az anyag megmaradás törvénye, azt már Engels is megmondta, stb. De esetleg a magyar parlament még nem iktatta törvénybe az anyag megmaradás törvényét, ez nem olyan törvény, amit be kell tartani, ez egy kísérleti, ugye a természettudomány törvények azok olyanok, hogy leolvassuk a kísérletekből, és ha lesz egy újabb kísérlet, ami ellentmond, akkor ha elég alaposan megindokolják, hogy nem úgy volt, ahogy eddig gondoltuk, akkor azt mondjuk, hogy szari, hát bizonyos esetekre érvényes, de mégsem univerzális érvényességű törvény. Tehát ez nem akkora eretnekség, hogy új anyag keletkezik. Nyilván olyan adatokat mondott, hogy mennyi anyag keletkezik, ami az eddigi megfigyeléseknek nem mondott ellent. Aztán köbfény évenként és millió évenként egy atom. Hát az nem túl sok, szóval azt nehéz elképzelni. Van egy érdekes könyv, Italo Calvino írta, olasz író, aki átírta a kozmológiai érdekes elméleteket, átírta szép irodalmi novellákká, például olasz neorealista stílussá, ugye a nagy bum pillanatában, akkor minden egy pontban volt, ez ilyen neorealista regény volt, hogy különböző családok egy pontban, és akkor az egyik által kiteregetett lepedő, az a másik családot zavarja meg ilyenek. De itt például ezt a modellt is megírta, hogy féle világkeletkezést, ugye A világban időnként kis hidrogénatomok keletkeznek, akkor úgy gondolta, hogy hidrogénatomok formában keletkezik, és akkor mennek a gyerekek és szedegetik össze a frissen keletkezett hidrogénatomokat, amik szép fényesek és csilingelnek. Most már azt is tudjuk, hogy csilingelnek. Azóta már másképp gondoljuk ezt, hogy ha új anyag keletkezik a világegyetemben, milyen formában keletkezik, erre később vissza fogunk térni egy későbbi előadáson, mert ma ennél sokkal meglepőbb előadás van. Csilingel, nem csilingel, de sokkal izgalmasabb. De van egy másik ötlet arra, hogy a sűrűség hogy lehet állandó. Hogyha ez magának a vákumnak a sűrűsége, a vákum az ugye definíció szerint üresek, annak biztos nulla a sűrűsége, a modern részecske fizika elméletek szerint esetleg nem, hanem a vákumnak is van valami sűrűsége, tehát miközben a közönséges anyagot tágult szanaszét, ott maradt körülötte a vákum, és annak állandó a sűrűsége. Erről is lesz majd külön előadás, mert jelenleg ez a hivatalos álláspont. Na, akkor nézzünk a kevésbé vad dolgokat a sűrűségre. Azt képzeli az ember, hogyha itt mennek szanaszéjjel ezek az objektumok, akkor ez a gömb egyszer csak egy nagyobb gömb lesz, de az azon belül levő összanyag mennyiség az megmarad. Ez azt jelenti, hogy ebben a képletben nem a sűrűség az állandó, hanem ez a tömeg. Tehát a sűrűség úgy változik, hogy miközben a gömbnek a mérete nő, akkor a sűrűség csökken, és a benne levő összanyag az állandó. Hát ugyanaz az anyag nagyobb térfogatban oszlik el. Ez a klasszikus fizikán nevelkedett elmének a természetes gondolata. Tehát akkor ezt a képletet kell tekinteni, és ebben az M helyébe kell konstant írni, és akkor ezt a képletet kapjuk. Az ember nagyon örül, és azt mondja, hogy ezt az egyenlet már láttam valahol. Ez nem más, mint a felfeldobott kőnek az egyenlete. Hogyha a földről földobok egy követ, ugye a legegyszerűbb eset, amikor itt hajigálom egyik emeletre a másikra, és akkor mindenki ilyen érettségi példákat írt, hogy a harmadikról ledobott labda meddig pattam vissza, meg ilyesmi, akkor a gravitációs által 9,84-et állandónak vették. Ha nagyon magas házakat építünk, akkor már figyelembe kell venni azt, hogy a gravitáció ott már kicsit gyengébb, tehát 1/R négyzettel a föld középpontjától mért távolsággal változik, és akkor pontosan ezt a képetet kapjuk. Tehát a világegyetem objektumainak ez a kölcsönös mozgása, ez pont ugyanazzal az egyenlettel írható le, mint a földobott kőnek az egyenlete. Most ezt lehet matematikailag vizsgálgatni, és hát például át lehet alakítani, hogy fölírja az ember a mozgási és a helyzeti energiáknak a kapcsolatát, ugye ez a MV négyzet per 2 a mozgási energia, és a helyzeti energia az, ami a közönséges dobálózásnál az M/G/H, ahelyett pedig ezt a képetet kell írni, mert pedig ide negatív dolgot, és ez a összesen az energia állandó. Ez megint egy egyenlet, amit matematikailag meg lehet oldani, meg lehet határozni a mozgás lefolyását. Mi szabja meg a részecske energiáját? Tehát az, hogy dobták föl? Ha kis sebességgel dobom föl, akkor visszaesik, ha nagyon nagy sebességgel dobom föl, akkor lesz neki annyi energiája, hogy még nagyon messze a földtől, és még van némi sebessége. Ez formálisan úgy jelenik meg, tessék ide nézni, hogy elmehet-e a nagyon nagy távolság, hogyha az R helyébe egy nagyon nagyot írok, akkor a nevezőben van, az egyre kisebb lesz, akkor az itt elhanyagolhatóvá válik. És nem vérnézett per 2, az meg pozitív, az a mozgási energia. Hát, hogy az E, a kezdeti energiakonstans az pozitív, akkor elmehet a végtelenbe. Ha meg negatív, akkor ez nem valósulhat meg, akkor nem mehet el a végtelenbe. Földobás pillanatában az, hogy milyen magasan vagyunk, milyen messze vagyunk a föld centrumától, és mekkora sebességgel dobjuk föl, az meghatározza, hogy mennyi a részecske energiája, és abból ki lehet számolni, hogy meddig megy el, elmehet-e a végtelenig, vagy valahol visszaesik. A határeset az pont az, amikor ez az összenergia nulla, és az ebből kiszámolható sebességet hívjuk második kozmikus sebességnek, vagy szökési sebességnek, akkor a sebességet dobom föl, akkor az éppen az a határeset a végtelenbe elmenő, meg a visszapottyanó mozgások között. És akkor megoldván ezt mondjuk számítógéppel ezt az egyenletet, le tudom rajzolni, hogy az idő függvényében hogy változik ez a távolság. A feldobott kő elmegy, aztán visszaesik, patty. Ez a határeset, amikor pont a kozmikus sebességgel dobom föl, és amikor gyorsabban dobom föl, akkor pedig ez a görbe itt a végén kiegyenesedik, és ugye a állandó meredekség az pont azt jelenti, hogy a végén van némi állandó sebesség, ezt már el lehet hanyagolni, és a sebesség az egy konstanssá válik. Természetesen nem egy ilyen görbe van, különböző sebességekkel, különböző pozitív energiákkal eldobálva ilyen görbéket kapok, amik itt különböző meredekséggel fognak a végtelenbe menni. Hogyha pedig kicsi a feldobás sebessége, akkor azok így fognak visszapotyogni. És kettő között, hogy egyáltalán rajzolnának, itt van egy csomó ilyen visszaforduló görbe, és itt vannak ezek a elszállók. Egy különbség mégis van a világegyetem tágulása meg a Földről földobott kőnek a egyenlete között. Ha megnézzük a megoldást, ezek a görbék itt függőlegesen érkeznek be a nullába, az azt is jelenti, hogy ott mennyi a meredeksége, végtelen a meredeksége, végtelen a sebessége. Ez ugye a földobott kövekkel nem szokott előfordulni, de a földobott köveket nem a nulla pontból dobjuk föl, hanem egy adott R0 magasságban, ami pont a Földnek a sugara 6400 km. Ha ez, a Földön ezeknek a görbéknek csak az a felső része látszik, és ott egy véges meredekséggel indulnak, tehát adott sebességgel dobálhatjuk föl. Tehát a nulla pontot nem kell figyelembe venni, hiszen az a Föld testében lenne, és ott már nem érvényes az egy per R nézetes törvény. A sebességet is le lehet rajzolni ebből a mozgásból. Ugye itt formálisan végtelen sebességgel indul, aztán csökken, itt elérkezik, amikor megy a tetőpontra, akkor nulla lesz a sebesség, aztán megfordul és esik vissza. Hogyha a Föld felszínről dobjuk, akkor csak innentől érvényes, tehát ettől a ponttól, akkor valami V0 sebességgel dobjuk fel, és amikor visszaesik, akkor mínusz V0. Természetesen nem vettük figyelembe a légellenállást, meg egyéb ilyen dolgokat. Hogyha a kritikus sebességgel, a szökési sebességgel dobjuk föl, akkor, hogy múlik az idő, hogy egyre lassabb lesz, és a nullához tart a sebessége. Ha pedig annál gyorsabban dobtuk föl, akkor a csökken a sebesség, de a végtelenben még mindig lesz neki valamiféle véges sebessége. Ennek az egyenletnek, amit kaptunk, ez a három lehetséges megoldása, ezt már ismerték a klasszikus mechanikába, ezt már jellegányos is feladta a tanítványainak, tehát ez már akkor megoldható volt a matematikailag, sőt nem is kellett hozzá egyetemi matek, hanem lényegében középiskolás módon is ezeket a görbéket ki lehetett találni. Az volt ugye az extra, hogy ezt a modellt, hogy alkalmazzuk az egész világegyetemre, ami egyenletesen meg van töltve anyaggal, ez később okoskodták ki, hiszen pedig ez nem nehéz matematika. Miért nem? Mert senkinek nem jutott eszébe az, hogy ezt alkalmazza a világegyetemre. Tehát, hogy elképzelje azt, hogy a világegyetem nem statikus, hanem mozgásban van, és akkor milyen a mozgása. Ha feltették volna a kérdést, akkor az 1800-es évek elején Westfinálban föl lehetett volna rajzolni, vagy még talán korábban is. De nem tették fel a kérdést. Most figyelem, a feldobott kő az egyik galaxis mozgásának a modellje volt. Ugye azt mondtuk, hogy itt vagyok én, itt van egy galaxis. Na, mit csinál a többi galaxis? Most képzeljünk el két galaxist, az egyik itt R1 távolságra van a Földtől, a másik meg R2 távolságra van. Legyen mondjuk az pont kétszer akkora távolság. Akkor erre a közelebbi galaxisra az az anyag hat, ami a kis gömbbe van. A nagyobb galaxisnál pedig ebben a nagyobb gömbbe levő anyagnak a vonzóerejét kell figyelembe venni. Hányszor nagyobb a nagyobb gömb? Ha sugara kétszer akkora, akkor a térfogata 8-szor akkora, hiszen R köböt kell kiszámítani, 8-szoros. Mekkora a gyorsulás? A tömeget osztani kell az R négyzettel. Az R2 az kétszer akkora, az R2 négyzet akkor 4-szer akkora. Tehát ide a számlálóban a tömeg helyében 8-szor akkora értéket kell írni, a nevezőbe pedig 2-szer akkora, 4-szer akkorát, akkor ennek a gyorsulása pont 2-szer akkora lesz, mint ennek. Egy 3-szor akkora távolságban levő galaxisnak 3-szor akkora a gyorsulása, egy N-szer akkora távolságban levőnek pedig N-szer. Ez olyan, mint egy fénykép nagyítása. Azt lehet mondani, hogy az R2, mint függvény, hogy változik az időben, az mindig kétszer akkora, mint az R1. Elképzelhetően lenne más is. Ez távolodik, az a messzi, az meg közeledik, aztán összeütköznek. Vagy ez gyorsabban távolodik, és akkor széthúzódnak. De nem ez. Az történik, hogy egyik, ami kétszer olyan messze van, az mindig kétszer olyan messze lesz, csak ez a távolság, ez egyre nő, hogy mennyi is ez a kétszer. Ez olyan, mint egy fénykép nagyítása ebben a közelítésben. Nagyítom a fényképet, akkor minden távolság meg kétszeröződik, megötszöröződik rajta, és így tovább. Akkor nem csak a gyorsulások, hanem a sebességek is arányosak a távolsággal. Ami kétszer olyan messze van, az kétszer olyan gyorsan mozog. Tehát a kétszer olyan messze levő galaxisnak a sebessége osztva az ő távolságával az ugyanannyi, mint az egyszer olyan messzere, vagy a háromszor olyan messzere, stb. Ez akkor egy állandó. Hát ezt nevezzük Hubble állandónak, és akkor visszafordítva a képet, ez a Hubble törvény, ami azt mondja, hogy a sebesség az arányos a távolsággal. Mindegyik galaxis mozog, és a sebesség arányos a távolsággal. Figyelem, nem használtuk ki semmi általános relativitás elméletet, ez sima newtoni gravitáció elmélet. Jó? Most már csak azt kéne kitalálni, hogy milyen ez a függvény, ez az R, hát azt meg már kitaláltuk. Ezek a görbék, amik itt voltak, ezek megadják az egyik galaxisnak a mozgását, hát akkor ami kétszer olyan messze van, az kétszer úgy fog mozogni. Nem? Tehát aki egy galaxist látott, az mindegyiket látta. Természetesen a galaktikus csillagászok most tiltakoznak, de ha a galaxisok pontszerűek lennének, akkor ők sem látnák a részleteket. Tehát a mozgásuk szempontjából ez így lenne. Egynek a mozgásával az összes többiért ki lehetne okoskodni. Tehát elég lenne például egynek megfigyelni a görbéjét, csak persze ahhoz néhány milliárd éves megfigyelések kellene, hogy itt a görbét fölvegyük, de ez meg pénzkérdés. De akkor abból a többire már egy következtetni lehet, csak egy egyszerű szorzás. No de, most jön a probléma. Van egy kitüntetett kezdőpont. Hát én magamat tettem a világ középpontjára, mint egyes politikus. Hát ez ellentmond a kozmológiai elvnek, amit Bruno talált, ugye. Ki, hogy a világ minden pontja egyforma. Hanem mégsem ez a helyzet, minden megfigyelő ugyanazt látja. Most csak egy dimenzióban rajzolom, mert amúgykor volt egy alábrám több dimenzióban. Ha itt vagyok én, akkor hozzám képest valakit adott távolságban ekkora sebességgel megy balra, ugyanolyan távolságban másik akkorával megy jobbra, kétszer olyan messzire levő, kétszer akkora sebességgel megy, háromszor olyan messze, az háromszor akkorával. Ha én átülök ennek a megfigyelőnek a helyébe, akkor magamat ennek a sebességnek a mínusz egyszeresével látom arra mozogni. Ez, aki még hozzám képest is balra megy, akkor ehhez képest kétszer akkora sebességgel megy balra. Aki hozzám képest kétszer akkorával ment jobbra, az ehhez képest csak egyszeres sebességgel megy, aki háromszorosra, az csak kétszeressel. Tehát ez ugyanolyan struktúrát lát maga körül, mint én. Meg a harmadik is, meg mindegyik. Tehát egy ilyen típusú mozgástörvénynél, hogy a távolodás sebessége arányos a távolsággal, mindegyik ugyanolyan világot lát maga körül, tehát a kozmológiai elv az helyreállt. És akkor mindenki mindenkitől távolodik, nincs igazából középpontja ennek a világnak, ennek a törvénynek alapján. Ez a Hubble állandó, ez bizonyos értelemben állandó, hogyha egy adott pillanatban körülnézünk a világba, akkor állandó. De azok a görbék, az RT görbék, amiket az előbb megkaptunk, hogy mennyi, hogy változik a távolság, annak a meredekségét mutatja a lényegében ez a H, hát az időben változik. Tehát ez igazából nem állandó, csak egy adott pillanatban állandó. Mondjuk a pénz értéke most az országban ebben a pillanatban állandó, holnap már más lesz, de akkor megint az adott területen ugyanannyi abban a pillanatban. Tehát ilyen értelemben állandó. Hát ez nagyon jó kis modell volt. Egy nagy baja van, hogy nem igaz. Már a klasszikus fizikában sem igaz. Miért is? Hiszen Newton nem azt mondta, hogy itt vannak az egyenletek és oldalak, hanem mondott hozzá Dumát is, azt mondta, hogy ezek a törvények inercia rendszerben érvényesek. Mi az az inercia rendszer? Hát egy olyan rendszer, amelyben érvényesek a Newton törvények. Ez ugye nem teljesen farkába harapó okoskodás, ugyanis azt is mondta, hogy ha egy rendszerben érvényesek, akkor egy ahhoz képest állandó sebességgel mozgó másik rendszerben is érvényesek. Ezt már Galilei leírta, hogy ha beülünk egy adott hajóba, ami bizonyos sebességgel mozog a szárazföldhöz képest, de nem hullámzik, nem billeg, meg nem gyorsul, akkor abban ugyanolyanak a fizikai kísérletek, mint a Földön. Persze egy bezárt kabinba kell, nem a felszínen, vagy a felfedezetem, ott elfújná szúnyogokat a szél, mozgassunk szúnyogokat a szobába, és nem fognak a hátsó falhoz szorulni, a lecsöppenő víz az nem fog arra elkanyarodni, hanem ugyanúgy csöppen. Tehát nem tudom megállapítani a szobában, hogy kim vagyok a szárazföldön, vagy ülök a hajóban. Később ezt vonattal mondták el, mostanában űrhajóval, ugye egyre kevésbé zötyög a dolog. Tehát ez a inercia rendszerek egyenértékűségének elve, vagy más néven a relativitás elve. De ennek van egy fordítottja is, hogyha nem ilyen rendszerből, van egy inercia rendszer, és átülök egy másikba, ami ahhoz képest gyorsul. Gyorsulni úgy is lehet, hogy egyre növeli a sebességét, de úgy is, hogy például kanyarodik. Hogyha a Föld inercia rendszer, akkor a Föld körül keringő űrhajó az nem inercia rendszer, mert mindig más irányba a sebessége változik. A sebesség nagysága nem, de az iránya változik. Tehát gyorsulás szemben. Ezek az egymáshoz képest mozgó megfigyelők, akiknek a sebessége nem állandó, hanem a előbb lerajzolt függvények szerint változik, azok nem lehetnek mind inercia rendszerek, hiszen egymáshoz képest gyorsulnak. Oké. Hát akkor közülük csak egy lehet inercia rendszer, és az összes többi az gyorsuló rendszer. Gyorsuló rendszerben olyan érdekes effektusok érik az embert, hogy a gyorsuló buszon hanyatt esik, vagy a kanyarban kidől meg. Ilyenek ez érdekes fizika, de mindesetre nem ugyanazt érzi a nem inercia rendszerben levő megfigyelő, mint az inercia rendszerben. Hát folytatjuk a kozmológiai elvet, a különböző megfigyelők egyenértékűségét. Van közöttük egy kitüntetett, aki nem érez ilyen tehetetlenségjelöket, az összes többi megérez, hiszen gyorsulnak egymáshoz képest. Lényegében az történt, kicsit leegyszerűsítve a történeteket, hogy Einstein azt mondta, hogy ez a modell jó. kidolgozott egy modernebb, egy általánosabb gravitációs elméletet, az általános relativitás elméletet, és annak nagyon tömören úgy lehet kimondani a velejét, hogy ezt az utolsó néhány mondatot felejtsük el. Ez a modell jó, és mindegyik megfigyelő, annak ellenére, hogy egymáshoz képest gyorsulnak, mindegyik megfigyelő lényegében irányítási rendszerben van, és mindegyik egyenértékű. Hát ezt persze sokat kell matematizálni, hogy ez kijöjjön, de végül is ez az Einsteini relativitás elméletnek az egyik állítása, a végén vissza fogunk keretérni. Hát most akkor gyorsan megpróbálom elmondani az általános relativitás elméletet. Einstein 1915 végére dolgoztak, és ugye 16-ban beszélték meg, meg népszerűsítették, hogy miért hívják ezt a gravitáció elméletet általános relativitás elméletnek, az hogy mondjam, az olyasmi, hogy miért hívják a Spitzbergákat Spitzbergáknak, mert valaki arra járt és úgy nevezte. De ennek nincs túlságosan mély jelentősége. Sőt, hát a relativitás elméletnek egy utólag nézve inkább abszolútitás elmélet lenne a lényege, mert nem arról szól, hogy minden relatív, hanem hogy vannak igen abszolút dolgok a világban. Az általános relativitás elméletnek még inkább ilyesmiket állít, de hát most már történetileg így hívják, hogy általános relativitás elmélet. Mindenesetre ez egy új modern gravitáció elmélet volt, matematikailag nagyon bonyolult, ezért Einstein még annak idején, amikor megcsinált, akkor még azt hitte, hogy soha senki nem fogja ezeket az egyenleteket megoldani. Ő fölírt az egyenleteket, de soha senki nem fogja exakt megoldásokat előállítani, még sajnálkozott is egy kicsit rajta. Ehhez képest két év múlva, tehát 17-ben, Schwarzschild, aki csillagász volt, és kint harcolt az orosz fronton, ugye folyt a világháború, ott ugye a lövészárokban megoldotta az egyenleteket, és elküldte Einsteinnek. Tehát az egyik legfontosabb megoldását, hogy milyen egy csillag körüli gravitációs tér az általános relativitás elmélet, ezt Schwarzschild exaktul kiszámolta. Azóta is mindenki csodálkozik, hogy lehetett ezt így megoldani az egyenleteket. Mindesetre ez a modern gravitáció elmélet természetesen gyenge gravitációs terek és kisméretek esetén visszaadja azt, amit addig tudtunk. Hiszen a newtoni gravitáció elmélet remekül leírta a naprendszert. Newton nem a levegőbe beszélt, hogy a potyogtak is az almák közben, de az, amit ő mondott, az a naprendszerben igaz. Ja, mindenki tudja, hogy vannak ilyen icili-picili effektusok, olyan Merkurnak a perihélió mozgása. Na most itt vannak csillagászok, de azért mindenki tegye szívére a kezét, hogy érdekel valakit az, hogy 100 év alatt 43 szög másodperce kicsit odébb mászik a Merkur, szóval, hogy észreveszi azt valaki egyáltalán. A 1906-ban voltak ilyen nagyon lelkes és nagyon precíz csillagászok, akiknek voltak 100 éves projektjeik, hát nyilván ahhoz megfelelő szponzor is kéne. 100 évig folyamatosan mértek, és megnézték, hogy a Merkur egy icili-picilit nem ott van az égen, ahol kéne, és utána hosszas számításokat végeztek ennek ezen, és hogy vajon mi okozza ezt. Pontosabban 500 szög másodperce volt odébb, de abból a 500-43-at ki lehetett dumálni a távoli bolygóknak a gravitációs hatásával, és pont 43 hiányzott. Nyilván minden értelmes ember azt gondolta, hogy ha még pár száz évig folytatják a számításokat, akkor majd pontosan kijön, hogy ott van. Szóval senki sem gondolta azt, hogy a newtoni elmélet rossz. A naprendszert primár leírt a newtoni elmélet. És nem is azért kezdte a általános relativitás elmélet kidolgozását, hogy kimagyarázza azt a 43 szög másodpercet, neki elvi problémái voltak a Newtonnal, és más-más jellegű elméletre volt kíváncsi. Viszont azért mégsem volt olyan elefántcsontoranyban ülő tudósággal, mint ahogy ezt utóbb beállították. Ha miközben az elméletet készített, akkor elkezdett levelezni csillagászok, hogy na vajon, ha ezt én kiszámolom, akkor ti ki tudjátok-e mérni. És hallott erről az effektusra, és akkor még más ötletei is voltak, hogy mit lehetne kimérni, és azon töprengett, hogy vajon az ő elméletének, a félkész elméletnek a különböző variációból kijönne az, amit kimértek, illetve tud-e olyan újabb effektusokat jósolni, amik szintén mérhető. Mindenesetre ennek a gravitáció elméletnek az alapgondolata az, hogy a tér szerkezetét az anyag határozza meg. Na most ugye ezt mindenki megszokta, hogy ilyeneket olvas, de ezt senki nem érti természetesen, de ez olyan, mint a kvantum elmélet mondja, az ember mondja, hullám és részecske, stb., de érteni nem lehet, csak az ember hozzászokott. Hát nekünk annak idején, amikor a kvantum mechanikát tanított, akkor Marx professzor bejött és mondta, hogy maguk azt hiszik, hogy fél év alatt meg fogják tanulni a kvantum mechanikát, nem, hozzá fognak szokni. Szóval megérteni nem lehet. Az ember azóta büszkén vállalja. Na mindesetre ez is egy olyan mondat, ami itt magyarul van, de azért úgy érteni mégsem lehet. Azért megpróbálom, hogy a következő fél órában valamennyire értelmet varázsoljak el mögé. Egészen másképp hangzik, mint a gravitációnak a korábbi elmélet. Tehát azt mondta, hogy az egyik test vonzza a másikat, erőt gyakorol rá. Az erőről mindenkinek vannak elképzelései, hogy mi is az. Pontosabban hát nem ilyen erőről vannak elképzelések. Az ember oda megy, és akkor így meglöki. Most már, amióta mindenki látja, hogy a Jedik mit csinálnak, itt csinálnak, és akkor az űrhajó megemelkedik. Azóta ilyen távolban ható erőkről is vannak közvetlen vizuális tapasztalataink. Korábban az embernek nem voltak ilyenek, az, hogy erőt akar gyakorolni, oda kellett menni, és akkor hogy meglökni a szekeret, meg ilyesmi. Ehhez képest a Newton által kitalált távolban ható erő igen absztrakt és filozófiailag ellenszenves dolog volt, vitatták is sokan, hogy hát hogy lehet ilyen hülyeségeket mondani, hogy itt a nap, ott a föld, és valami erőt fejt ki rá. De ehhez pár száz év alatt hozzászoktunk ehhez a gondolathoz. És itt most valami egészen másról beszélünk, a tér szerkezetéről. Semmi erő, semmi gravitáció, semmit nincsen. Mi az, hogy a tér szerkezete? Na, hát először is azt kell meggondolnunk, hogy mi a tér. Most ezt nagyon sokféle módon szokták emlegetni. Ugye magát ezt az állítást, hogy tér az idő és az anyag közötti alapvető összefüggés, azt hiszem sokan hallották, hogyha jó az idő, akkor lemegy a tömeg a térre. De ennek idején nem így gondolták. Mi az, hogy a tér? Az egyrészt matematikai fogalom, mindenkinek van egy elképzelésen, három koordináta vonal nyúlik a végtelenbe, és akkor vannak benne kockák, meg gömbök, meg egyéb ilyen izék, meg sok-sok pötty, meg koordináta tengelyek. Mit jelent ez? A fizikában a tér, olyan azt értjük, hogy minden anyagfajtára, minden fizikai objektumra egyaránt érvényes törvényeknek, a szabályoknak az összességét tekintjük a térnek a tulajdonságának. Tehát a tér az egy ilyen alias, egy ilyen háttérszereplő, akire rákenünk mindent, ami mindenkinek a közös bűne. Ha mindenki hazudik, akkor a tér hazudik, vagy hogy kell ezt mondani. Szóval valami ilyen típusú dolog, mindjárt mondom ezt kicsit pontosabban. Természetesen ez nem filozófiai definíció a térnek. Annak idején ugye nekünk meg kellett tanulni Leninnek a definícióját az anyagról, a térről, az időről, meg ilyesmiről, és vissza kellett szépen mondani a filozófia. Ez nem filozófia, hanem ez a fizikának egy fejlődési tendenciája. A 20. században lényegében az történt, hogy felismerték ezt a már korábban meglevő tendenciát, és utána büszkén vállalták, és tudatosan kidolgozták ennek a részleteit, hogy mit is értünk a tér tulajdonságain. Például az az állítás, hogy minden tömegpont három koordinátával jellemezhető. Ez kísérleti tapasztalat. Mert próbáljuk ki. Van-e olyan tömegpont itt a fizikában, a naprendszerben, a laboratóriumban, ami nem adható meg három koordinátával? Hát kiderült, hogy nincs. Ez kísérleti kérdés. Hogyha csak a síkban szaladgálnának a golyók, akkor két koordinátával lehetne megadni őket, igaz? Hárommal meg lehet. Van-e valami, amit nem tudunk leírni? Hát akkor esetleg be kéne vezetni egy negyedik vagy ötödik adatot? Nem kellett. Ezért azt mondjuk, hogy a tér háromdimenziós. Tehát ezek a részecskék, ezek a háromdimenziós térben mozognak, és a háromdimenziós térnek a pontjai adhatók meg hárommal. És akkor ezentúl nem kell azt mondani, hogy minden részecske meg így, meg úgy, hanem átnyomtam a térre, bevezettem a térnek a fogalmát, és őre kentem ezt. Minden fizikai folyamat máshol is ugyanúgy zajlik le. Mit is jelent? Ha elvégzek itt az Európai Laboratóriumban egy kísérletet, és megismétlem Amerikába, akkor nyilván ugyanazt az eredményt fogják kapni. Abszolút nem nyilvánvaló. Múltkor meséltem, hogy 1985-ben megjósolták a neutrinóknak a megjósolták a neutrinó tömegét Pesten, Leningrádba kimérték, Amerikában nem sikerült. Tehát nem zajlott le minden fizikai folyamat ugyanúgy, ezt tekintsük a hidegháborúnak a járulikának. Elvileg az ember azért bízik benne, hogy a másik laborban elvégezze a mérés, hogyha senki sem téved, és mindenhol jók a műszerek, és nem zavarnak be a külső körülmények, akkor nyilván ugyanazt elkapjuk. Azért nem magától értető, hogy az Androméda ködben végzik el ezt a mérést, akkor is ugyanezt kapjuk. Az ember extrapolál. Hát a Földön bevált mindenhol, akkor nyilván messze is. Ez elég durva extrapoláció. Én a pici Földről hirtelen 15 milliárd fényes sugaron nagy gömbre általánosítunk. Azért vannak most már tapasztalatainkra. Ugyanis a földi tapasztalatok alapján kiszámolom, hogy szerintem milyennek kell lenni az Andromeda ködben a ilyen olyan fizikai folyamatoknak, és a következtében milyen sugárzás érkezik ide, és stimmel. Azt látom, hogy ugyanolyan jellegű atomi színképeket kapok egy távoli galaxisban levő csillagról, mint a Földről. Hát akkor nyilván ott is ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak. Nem magától értetődő a dolog. El lehetne például képzelni, hát ugye kicsiben. Például az lenne a fizikai törvény, a H2 az folyékony. Az ember elmegy Grönlandra, és azt mondja, hogy jé. De ott mégsem. Nem érvényesek a fizikai törvények. Pedig ez is törvény. Hát akkor nyilván az ábban kell fogalmazni. Olykor folyékony meg. Vagy attól függ meg, ilyesmi. De hát mindesetre akkor azt mondom, hogy ez nem eléggé alapvető fizikai törvény. Nem az, még van olyan hely a világban, ahol nincs is H2O. Szóval sok mindent lehet ezen még filózni, de az ember azt mondhatja, hogy mivel minden, tegyük fel, hogy minden tényleg igaz, hogy minden fizikai folyamat mindenhol ugyanúgy zajlik le, akkor azt mondhatjuk, hogy a térnek nincs kitüntetett pontja. A különbségek azok ilyen helyi zavaroknak tudhatók be, hogy egyik helyen meleg van, másik helyen hideg van, itt van egy nagy test, ami befolyásolja a mozgásokat, máshol meg nincs. De ha ezektől mind eltekintünk, akkor magának, a világnak nincs kitüntetett középpontja, nincs egy hely, amihez közel, amin kisebbek az adók, messzebb meg nagyobbak az adók. Vannak a világban ilyen nem homogén helyek, ahol attól függ, hogy mennyi a villanyszámad, ki milyen közel lakik Pesthez. Szóval vannak ilyen helyek, hát a világegyetem nem ilyen. Ezt úgy mondjuk, hogy a térnek nincs közepe, a tér homogén, a homogenitás azt jelenti, hogy minden pontja egyforma. Ugyanúgy, hogy a fizikai folyamatokban nincs kitüntetett irány, azt meg a térnek a tulajdonságával teszük, a térben nincs kitüntetett irány, térizotróp. Most nagyon nem magától értetődő, amíg erre az emberek rájöttek. Hát elengedek itt egy testet, az kitüntet egy irányt, és erre fog leesni. Nehéz lenne elképzelni, hogy arra esne. Okay. Egy ideig tényleg úgy gondolták, hogy a függőleges irány az egészen más, mint a vízszintes irány. Úgy tudom, hogy van olyan nép, akinél utóbb felfedezték a fizika történészek, hogy más mértékegységet használt a függőleges távolságra, mint a vízszintesre. Vízszintesen lábban mérték, vagy valami ilyesmiben mérték a távolságokat, függőlegesen meg valami, nem tudom milyen egységbe, de nem jöttek rá, hogy... Hát azt ahhoz ki kell találni a Pitagorasz tételnek a bonyolult formáját, de ők valószínűleg nem foglalkoztak ilyen jellegű távolságokkal. Így lehet felfedezni a relativitás elméletet, van egy nagyon jó könyv, a Taylor Wheeler téridő fizika, most jelent meg magyarul, pont erről van szó, hogy földmérők méricskélnek éjjel meg nappal, és ott van egy, az északi irány szentnek tartja kezére arra mérföldre, mérnek még keletre kilométerbe, és milyen bonyolult a fizika, addig, amíg rá nem jönnek, hogy van egy szent átváltási szám a kilométerről mérföldre, 1,6 valamennyi, az olyan, mint nekünk a fizikában a C, és mennyivel egyszerűbb van nélkül dolgozni. Így kezdődik az a könyv, abból érdemes megtanulni a speciális relativitás elméletet. Tehát mindesetre az, hogy a térben vannak kitüntetett irányok, az tűnik magától értetődőnek, és amikor az emberiség rájött, hogy ez azért van, mert erre van egy böhöm nagy test, és hogyha az egészet elfordítanak, és itt lenne a Föld, akkor minden maradna a régibe. Ugye van egy inga óra, az így leng. Ha lefektetem, akkor nem fog így lengeni. De a Földdel együtt elforgatom, akkor így fog lengeni. Tehát a nagy világban globálisan nincs benne, sőt a globálisan nagyobban, kozmikusan nincs benne kitüntetett irány. El lehetne képzelni a világot. Olyan is el lehetne képzelni, mert van kitüntetett pont. Úgyhogy mondjuk mi egy kúp felületén élnénk, akkor a kúpnak a csúcspontja az nagyon másképp viselkedik, mint a kúpnak az összes többi pontja. Kúp összes többi pontjában, persze én marha nagy kúpot kell elképzelni, akkor ott helyileg úgy lehetne tekinteni, mint hogy a sík lenne. Mint most a gömbön élünk, és a gömbnek ez a része, ez nagyjából sík, és akkor ezt a szabályt mindenki síknak tudja tekinteni. A kúpnak minden részét is. De hogyha ott lennénk éppen a kúp csúcsán, akkor ott billeg, mert nagyon a szabot, nem stimmel a dolog. Ugyanúgy el lehet képzelni például olyan objektumot, ami homogén, tehát minden pontja egyforma, de nem izotróp, irányok nem egyformák. Képzeljünk el egy végtelen hengert. A végtelen henger palástjának minden pontja egyforma. Nincs kitüntetett pontja. De a különböző irányok mások. Ha ebben az irányba indulok, akkor egyszer csak körbeérek. Ha abban indulok, akkor így spirálozni fog. Ha meg erre, akkor megmegyek egyenesen a végtelenbe. Különböző irányok mások. Tehát például, ha mondjuk nem én indulok el, hanem elrúgok egy golyót, akkor erre megy. Ha arra rúgom, akkor hátba fog találni. Azért az nem ugyanaz a fizika. Tehát elképzelhető olyan világ, és ez kísérleti tapasztalat, hogy a mi világunk nem ilyen. Ezek az alaptörvények, ezek tekinthetők a térnek a tulajdonságának. Majd lesz még arról szó, hogy később úgy fogalmazták tovább, hogy az időnek is vannak ilyen tulajdonságok, hogy az időben is van egy homogenitás, hogy a fizikai törvények nem függnek az idő kezdetén, hogy mikor kezdjük. Ha valaki elkésik az iskolában, a laboratóriumban, és 5 perccel később kezdi a mérést, reménykedik, hogy ugyanazt az eredményt fogja, vagy ugye én most késtem 10 percet, hát akkor ugyanazt az eladást tartom meg, mint egy 10 perccel korábban érkeztem volna. Furcsa lenne, ha egészen másról beszélnek, nem? Szóval az ember azt gondolja, hogy ilyesmiken nem múlik a dolog, tehát az időbeli eltolás is egy, hogy kell mondani, egy szimmetriája a világnak. Hogyha odébb megyek a térben, akkor ugyanolyan lesz. Csinálok valamit, és mégsem történik semmi. Ezt írja a szimmetria fogalma. Tessék a tükörszimmetriára gondolni. Tükrözöm az objektumot, és ugyanolyan marad. Akkor tükörszimmetrikus. Ha nem marad ugyanolyan, akkor nem szimmetrikus. Hogyha a világban eltolok valamit, és ugyanolyan marad, akkor ez az eltolás szimmetriája. Ha elforgatom, ugyanolyan marad. Akkor ez a forgás szimmetria az, amit úgy mondjuk a tér izotróp. Az idő eltolás és szimmetriája a világnak. Azért nem egészen. Mi van, ha én nem kések 5 percet a laborban, hanem 30 milliárd évvel korábban jövök? Akkor még nem volt világ. Szóval azért ilyen nagyban nem működik a dolog. Éppen ezért azok a matematikai következmények, amik az idő eltolás szimmetriájából leolvashatók, azok nem igazak. És mindjárt lesz róla szó, hogy a később, nem túl régen, 1918-ban derült ki, hogy ezekből a térnek a szimmetriájából, tehát amik ugye minden objektumra vonatkozó dolgok, ebből le lehet vezetni bizonyos tételeket. Speciál a tér homogenitásából, hogy a világ mindenhol egyforma, abból le lehet vezetni az impulzusnak, azaz a lendületnek a megmaradását. A tér izotrópiájából, a különböző irányok egyértelműen, abból a perdület megmaradása vezethető le. Ezek a iskolában tanult dolgok. Nem. Most már a középiskolában a perdületet eltörölték. Most már ott már nem izotróp a világ. Most felvételén derült ki, hogy kérdezték a srácoktól, hogy ezt mikor tanulták, ja, soha nem hallottak róla. Hát akkor a következő, ami viszont az időbeli eltolásnak az izotrópiájából következik, azt meg mindenki tanult, az az energia megmaradás. Hát az, ami nem igaz, mert hogy a világnak volt egy kezdőpontja, de ezt természetesen nem szabad elmondani az örök mozgó konstruálóknak, hogy 1917 óta tudjuk, hogy a világban nincs időeltolás, és szimmetria, ezért, mert a világnak volt kezdete, és ezért nincs energia megmaradás, mert akkor holnap jönnek itt az összes örök mozgó terve. Szóval sajnos kicsiben nem működik a dolog, globálisan nagyban igaz, hogy nincs energia megmaradás, kicsiben sajnos van. Mindenesetre ezek a törvények, ezek a térnek a tulajdonságai, még egyszer nincs egy olyan fizikai objektum, hogy tér. Van egy olyan kísérleti tapasztalat, hogy egy csomó dolog minden fizikai objektumban érvényes. És ezért ez egy nyelvi trükk. Úgy fogalmazok meg, hogy átkenjük a térre, meg a tér időre, vagy egyben a téridőnek a tulajdonságával ezt. És ezek ilyen alapvető kerettörvények, ezt Vignelléről hangsúlyozta, hogy azok a szimmetria tulajdonságok, amiket a térnek meg az időnek tulajdonítunk, ezek olyan kerettörvények, amik megszabják, amíg fel nem fedezett fizikai törvényeknek az alakját. Hogy akkoriban, amikor ezt ő kiokoskodt, akkoriban fedezték fel az atommagot és az atommagnak a tulajdonságait. És nem ismerték meg az oda vonatkozó fizikai törvényeket. De pusztán az, hogy ezek a szabályok ott is érvényesek, feltételeztük nyilván, eddig mindig jól beváltak. Hát akkor nyilván a világnak azon a tartományán is igazok, amit eddig még nem fedeztünk föl, akkor oda már nem lehet akármilyen fizikai törvényeket kitalálni, mert azoknak is bele kell illeszkedni ebbe a keretbe. Később úgy ment tovább a fizikának a fejlődés, hogy egyre több ilyen kerettörvényt fedeztek föl, és az egyre szűkebbé tette a még hátra levő felfedezetlen törvényeknek a lehetőségét, és 1973-ban azt, amit az elején emlegettem, hogy egyesítették a különböző kölcsönhatásoknak az elmét, tehát az elektromágneses meg a gyenge kölcsönhatásnak egy közös matematikai modellt csináltak, az így történt, hogy addig-addig szűkítették a lehetséges elméletek körét, amíg abban már úgy nagyjából csak egy elmélet félt belőle, ugye így fognak a matematikusok oroszlán szarrában, hogy egyre felezik a szarra a méret, és akkor végül ilyen kicsi, akkor abban van az oroszlán. Szóval körülbelül így csinálták ezt az elméletet, egyre szűkítették a lehetséges elméletek körét, és akkor megfogták, ami benne volt, és megkapták érte a Nobel-díjat. Mert valahogy kicsit bonyolultabb a dolog, de lényeg ez volt. És ebből a dologból, ilyen elemi dolgokból indult ki, hogy mi is az, ami minden fizikai objektumban érvényes. Ez nem magától értetődő. Van egy olyan szabály, amiről azt gondolták, hogy ide fel kéne sorolni. És kísérletileg kiderült, hogy nem. Ez pedig a tükrözés szimmetria. Ha megépítek egy ingaórát, meg a tükörképét, akkor itt fog lengeni, és nagyon furcsa lenne, hogy az egyik gyorsabban lengene, mint a másik. Ugye akkor azt mondom, az ember biztosabban valami súrlódás, valami beszállt egy légy, vagy szóval megpróbálnak megmagyarázni, hogy miért nem az a természetes, hogy egyformán viselkedik. Oké, ugyanígy egy elektromos szerkentyű, hogyha valaki megépít egy erősítenek a tükörképét, annak ugyanakkor lesz a frekvenciája. Remélhetőleg, hát el kell még ezek is. 1956-ban most kell ünnepelni a évfordulját, akkor derült, hogy nem így van. Az elemi részecskék világában van olyan folyamat, ami végbe megy, de a tükörképen nem megy végbe. Ez szerint az a szimmetria, az a transformáció, hogy tükrözzük az objektumot, az nem minden objektumnak a szimmetria. pályája, tükörképen bizonyos folyamatoknak nincs meg. Akkor nem igaz, hogy ez a térnek a tulajdonsága, hogy tükörszimmetrikus. Tehát nem lehet rákenni. Ez bizonyos objektumoknak igen, másoknak meg nem, de nem tekinthető univerzálisnak. És ez egyben már felértékeli ezeket a tulajdonságokat is, ami mindegyikre igaz, az nem magától értetődő, nem a definícióból következik, nem triviális, kísérleti tény. Számtalan kísérlet igazolja, hogy az úgy van. Hiszen elég lenne egy jól megalapozott kísérlet, hogy megcáfoljuk. Ha megmutatnánk, hogy bizonyos fizikai törvények 50 ezer kilométerre odébb másképp mennek végbe, akkor a térhomogenitását meg tudnánk cáfolni. Megtalálnánk a világ közepét, vagy legalább arra felemutató irányt, vagy ilyesmi. De hát ez kísérleti tény, és éppen ezért, pont azért, mert van ellenpélda is, ez mutatja, hogy ez nem magától értetődő dolog. Van még egy ilyen tulajdonság, ami nem tekinthető eredeti fogalmazásában geometriának. Már volt róla szó, amit Galilei talált ki. Az inercia rendszerek egyenértékisége. A fizikai törvények mind olyanok, hogyha átölök egy másik, egyik inercia rendszerből másikba, akkor ugyanolyanok maradnak. Ugye ahhoz hasonlít, hogyha elforgatom a fizikai rendszeremet, és ugyanúgy fog viselkedni. Most fölteszem az egész műszert egy jelentesen menő vonatra, vagy hajóra, vagy űrhajóra, ugyanolyan lesz a kísérletek eredménye. Ez sem magától értetődő, de kísérleti tapasztalat, és hát Galilei kijelentette, és azóta számtalan kísérlet igazolta. Eredetileg csak a mechanikában. Később fölmerült, hogy más fizikai esetekre is érvényesebb, például az elektrodinamikára. Első látásra az ember azt mondaná, hogy nem. Tessék elképzelni egy elektromos töltést, annak elektromos tere van. Hogyha én átülök egy vonatra, amihez képest mozog, akkor mit látok, hogy mozog hozzám képest ez a töltés. Annak meg mágneses tere is van. Elektromos és mágneses tere is. Hát akkor ez egy másik szitu. Igen erős abstrakciót igényelt, amíg erre rájöttek, hogy mégsem. Ez ugyanaz a szitu, csak másképp van leírva, olyan, mintha elforgattam volna, és azt mondom, hogy hát ennek a vektornak az egyik komponenseit 2 volt 5, így meg elforgatva, akkor 1 és 7, de ott az még ugyanaz a vektor, csak elforgatom a fejemet, akkor kicsit másképp látom. Az elektromos meg a mágneses tér az ugyanannak a dolognak a két megnyilvánulása is, vagy egymásba átpofozhatók. Amíg ezt megcsinálták, és ahogy lényegében beleillesztették ebbe a sémába az inercia rendszerek közti átlépést, azt hívják át a relativitás, vagy bocsánat, speciális relativitás embernek. Ezt csinálta Einstein 1905-ben. Tehát azt az univerzális törvényt, hogy az inercia rendszerek egyenlítőek, azt is át tudta fogalmazni úgy, hogy a tér és az idő tulajdonságával tette. Eredetileg nem ezt csinálta, hanem az alapcikét úgy hívták, hogy a mozgótestek elektrodinamikáról, szóval fizikai jellegű volt. Einstein tanította korábban az egyetemen Minkowski, aki matematikus volt, és ő jött rá arra, hogy amit Einstein kitalált, az geometriailag fogalmazható meg. És ekkor jöttek rá, hogy lényegében ez a hosszú tendencia, hogy a térre, időre kenünk rá mindenfélét, ez a fizika geometrizálása. Bizonyos fizikainak tekintett törvényeket egyre inkább az egyes objektumok tulajdonságaiból a háttérre, a téridőre kenünk át, és akkor geometriai jelleggel fogalmaztuk meg. De ez az kell, hogy minden objektumban érvényes legyen. Ha lenne kivétel, akkor nyilván valaki, lenne egy olyan jelenség, ami nem megy végbe, nem ugyanúgy megy végbe az inercia rendszerbe, akkor azt mondhatnák, hogy hát vannak olyan fizikai rendszerek, amik kedvelik az inercia rendszerek transformációt, és vannak, amik nem. Akkor ez nem univerzális dolog, akkor nem lehet meg a térre, meg az időre kenni. Ezt megint, ha egyszer valaki talál egy olyan dolgot, ami ezt megszámfolyok, az egész speciális relativitás emet lőve van. Tehát még egyszer az itt a tendencia, hogy az általános anyagfajtától függetlenül igaz fizikai törvényeket a térnek, a téridőnek a geometriai jellegű tulajdonságával kenjük át, ez a fizika geometrizálása. És amiről az elején beszéltem, hogy a gravitációnak egy alapvető tulajdonsága, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg, tehát az M-szer A-ban szereplő tehetetlen tömeg, és az M-szer G-ben szereplő a gravitációra érzékeny súlyos tömeg ugyanaz, minden testre, tehát az, hogy minden test egyformán mozog, egyformán gyorsul a gravitáció hatására, ez pont egy ilyen jellegű törvény, hogy minden objektumra érvényes. Persze kísérleti kérdés, ha egy-egy találunk, amire nem igaz, akkor fújhatjuk. És éppen ezért ez is geometrizálható. És Einstein pont ezt csinálta meg az általános relativitás elmélet. Ez matematikailag sokkal nehezebb, de logikailag beleillik ebbe a tendenciába, mint amiről eddig beszéltem, hogy egy minden objektumra érvényes törvényt, az geometriailag fogalmazunk meg, és a téridőnek tulajdonságával tesszük át. Tehát ugye azt jelentett, hogy a gravitáció hatására minden test egyformán gyorsul, akkor ezt úgy lehetne mondani, mint a gravitáció az a térnek egy tulajdonsága. És nagyon durva hasonlata úgy lehet elképzelni, hogy lennének sinek a térben, hogy oda teszem a testet, akkor nem mehet akárhogy, hanem csak azokon a sineken. És függetlenül attól, hogy mekkora testet teszek oda, kis tömegőt vagy nagy tömegőt, mindegyik ugyanazon a sinen megy. Tehát igazából nem arról van szó, hogy valami erő hat rá, és akkor utána azt még osztani kell a tömeggel, és úgy kiszámítani a gyorsulást. A mozgást közvetlenül meghatározza, a lehetséges mozgások halmazát megadja magának a térnek bizonyos tulajdonságokat. Erre mondják azt, hogy ez a tér szerkezete. Amikor arról volt szó, hogy a tér szerkezete így meg úgy erőszor az általános relativitásemet, az a lehetséges mozgások halmazát jelenti. Hogy ilyen mozgás lehet, ilyen meg nem lehet ebben az adott szituációban. Milyen jellegű mozgások lehetségesek. És az anyagtól, meg a színétől, szagától, vallásától és politikai világnézetétől függetlenül ugyanúgy gyorsulnak azok a testek, hogy a piros és a narancságok egyformán esik le a pizai ferdetoraimból, meg egyebek. Szóval ez mind nem számít, mert ez a univerzális tulajdonság a világnak. Minden anyagra egyformán. Na most milyenek ezek a sinek? Hát azt mondja az ember, hogy a legegyszerűbb esetben, amikor nincs gravitáció, akkor egyenesek a sinek. Mi az, hogy egyenes, az, amit kell gondolkodni, de ugye ezt mondta Newton, hogy az magára hagyott test, magára mondta először, aztán Newton is fogalmazta, magára hagyott testek mennek egyenes mozgásban. Na de hogyha pontosabban meggondoljuk, az a két test vonzza egymást, akkor mit csinálnak? Mennek, akkor egy kicsit közelednek egymáshoz a vonzó erő hatására. Ezt most úgy fogalmazhatjuk, hogy ezek kicsit görbék ezek a sinek. Persze mi az, hogy görbe, vagy mi az, hogy egyenes? Hát egyenes a vonalzó meg a fénysugár. Ugye? És akkor észre lehet venni, hogy a vonalzó mellett valami így megy, akkor az azt mondjuk, hogy görbe. Na de tessék elkezdeni, hogy nagyon erős gravitációs térbe viszem azt a vonalzómat, úgy el fog kunkorodni, hogy na. Akkor most az egyenes? Vagy hogy mit kell ezen érteni? Sőt, kísérletileg kimutatták, hogy ugye 1919-ben a nap mellett észrevették, Einstein megjósolta és kimérték, hogy a fénysugár is elhajol. Most a fénysugár sem egyenes? Nyilván az ember azt gondolja, hogy persze, hát itt látszik, hogy így görbén ment. De a mi képünkben, vagy a könyvben, az ábrán, oda tudok mellé tenni egy egyenes vonalzót, és ahhoz képe úgy, mint ott az ábrán, hogy a fénysugár elkanyarodott, és akkor ott van egy absztraktabb egyenes. Ami akkor is egyenes, amikor a fény elkanyarodott. Ez olyan, mint az éter, amit ugye Einstein 1905-ben kiseprűzött. Szóval van valami, ilyen misztikus háttér valami, ami akkor is, hogy kell mondani, szépen, tisztán és szűziesen állat, hogyha a valóságos fizikai dolgokkal olyan furcsa dolgok történnek, hogy görbén mennek. Ő akkor is egyenes. És ahogy Einstein azt mondta, hogy sokkal tisztességesebb leírni a fizikát, úgyhogy nem hivatkozunk erre az éterre, mert úgy se lehet kimenni, itt is azt lehet mondani, hogy nincsenek azok az akkor is ott levő egyenesek, amikhez képest a fénysugár elgörbül. Nincsenek ilyen absztrakt, oda, kívülről oda rajzolható egyenesek. Ezt már Riemann megcsináltam, mondom, 1840-es években, de hogy ezt a valóságos fizikai rendszerekre is lehet alkalmazni, az Einsteinnek az érdeme. Nincs igazi egyenes, olyan idézőjeles egyenes, hanem csak a lehető legegyenesebb görbék vannak, és például a fénysugár ezeken a lehető legegyenesebb görbéken megy. Olyan, mintha a földgömbön akarunk egyenes vonalakat húzni, hát azon nem lehet, mert egy pillanat alatt lemászik róla a gömbről. De húzhatunk, ugye meg tudjuk különböztetni azt, ami észre tudjuk venni, hogy valami így kunkorodik a földön, vagy így kunkorodik. Hát például lehet az a definíció, ez a legrövidebb. Két pont között hogy mennek a repülők? Hogy repülnek Amerikából Európába? Mindenki tudja, az északi sarkon, Grönlandon, stb. Keresztül. Miért? Mert az a legrövidebb. Ha a térképen kirajzolnám, akkor így kéne menniük, ugye? De a térkép az nem pontos. Kép egy ilyen gömbölyű felületnek, hogyha megmérjük, hogy New Yorkból Moszkvába hogy van a legrövidebb út, akkor az északi sarkon átvezet, mert a gömb az olyan. Tehát a gömbön is meg tudjuk keresni a legrövidebb utakat, és nevezzük akkor azt egyenesnek. Tehát mihez képest a szomszédjainkhoz, ahhoz képest egy kunkorodó görbékhez képest ki tudom feszíteni, hogy melyik a legrövidebb. Igazi, hagyományos euklidesz egyenes nincs. Annak egy csomó tulajdonsága nem teljesül. De minél több tulajdonságát meg akarom tartani, akkor azt mondom, hogy egy ilyen furcsa geometriai dolga, mint a gömb, ott is lehet definálni azt, hogy egyenes. Nyilván másképp hívják, nem úgy hívják, hogy egyenes, hanem úgy, hogy geodétikus vonal, de ez csak azért van, mert a matematikusok ilyen nagyképűek. Szóval egyenes az, ami ami a lehető legegyenesebb, és az akkor bizonyos tulajdonságait tudja csak az Euklidesznek. Most kiderült, és ezt mondja az általános relativitás elmélet, hogy a téridőben, a valóságos világban sincsenek úgy absztrakt egyenesek, hanem valódi fizikai objektumok által, például a fénysugár által kijelölt, lehető legegyenesebb vonalak vannak. És hogy ezek milyenek, hát ezeknek a segítségével lehet egyrészt leírni magának a téridőnek a szerkezet, hogy milyenek azok a sínek, másrészt pontosan ezek a pályák lesznek a részecskéknek a pályái. Newton azt mondta, hogy a magára hagyott test egyenesen mozog. Most azt mondjuk, hogy a magára hagyott test ebben a furcsa szerkezetű téridőben a lehető legegyenesebb vonalakon mozog, tehát megy a sínen. Természetesen vannak nem magára hagyott testek. Ha az UFO bekapcsolja a hajtóművét, akkor lekanyarodik a sín, és egy másik sín le. Tehát van olyan, vannak extra erők, amik megváltoztathatják a pályát, de hogyha hagyom magára, akkor ezeket a természetes mozgásokat végzik, csak ezek a természetes mozgások, ezek nem a hagyományos módon egyenesek. És ugyanígy magának a Földnek a nap körüli mozgását, és mondjuk képzeljük el vagy úgy, hogy erre fölfelé múlik az idő, akkor mit csinál a Föld? Ugye ahogy kering, az ilyen spirális pályát írna le, fölfelé múlik az idő, megy a nap körül, akkor valami ilyen módon lehet lerajzolni. Okay. Hát ez a legegyenesebb pályája a Földnek. Ilyen módon nem mozoghat. Ilyen nincs ebben a téridőben. Ez a lehető legegyenesebb görbe. Egy másik bolygón hasonló módon, mert ez egy furcsa geometria. Miért? Hát mert nem euklideszi. Mert euklideszi, ezek az egyenesek lennének, itt viszont kicsit bonyolultabb a világ. Akkor mondtam már ezt a sorozatot, hadd mondjam még egyszer, hogy mit is jelent ez. Amikor a Föld egy adott pontjáról térképet csinál az ember, akkor az sík, és ott alkalmazza a euklideszi szerkesztéseket. Ennek ellenére, hogyha a Föld minden ekkora szobájáról csinálom a térképet, azt nem lehet összeilleszteni egy hatalmas, sok millió négyzetkilométernyi sík térképé, mert akkor szerint valami baj lesz, nem fog összeillőni. Mert hogy a Föld az nem sík. A Föld fölötte görbe, és bár lokálisan, helyileg mindenhol lehet síkkal közelíteni, nagyon pontosan. Nyilván itt, amin a szobánál még nem kell figyelembe venni, hogy az innen oldáig elgörbül a Föld, de a teljes globális leírásnál már nem illenek össze ezek. De ehhez hasonlóan mi is az, hogy inerciális rendszerállam, melyben érvényesek a hagyományos newtoni fizikának a törvényei. Ennek a legjobb megvalósítása például az űrállomás. Ott lebegnek benne az emberek, hogyha meglökik a golyót, akkor olyan szépen egyenesen pattog, fénysugár úgy megy, ahogy a Maxwell leírta. Ugye Einstein még nem űrhajókban gondolkodott, hanem zuhanó liftekben, ez egy kicsit macerásabb, mert főleg azért, mert csak rövid ideig tart a mérés, aztán koppan. És ha az ember kiugrik az ablakon és zuhan, akkor nem érez gravitációt. Kikapcsoltuk a gravitációt. Az, hogy egy idő után észreveszünk, hogy vége van a dolognak, az technikai kérdés. Ezt az űrhajóban megvalósították, hogy ezt akár évekig lehet szabadon esni, zuhanni, és akkor az egy inerciarendszer, egy helyi inerciarendszer. Be van zárva az űrhajó ablaka, ha valaki ott születne, nem tudná, hogy van föld, meg hegyek, meg ilyesmi. Nem tudna arról, hogy van gravitáció. Föl lehetne ott nevelni, és akkor megtanulná nagyon jól a newtoni fizikát. Tehát az egy inerciarendszer. Na most, tegyük fel, hogy van két ilyen zuhanólift, egyik így esik a föld felé, másik úgy, itt a föld. És akkor kinyitják az ablakot, és észreveszik a másikat, hogy ehhez képest az valamilyen furcsa pályát fog leírni. Én nézem, hogy a másik az így jön, úgy jön, gyorsul, és akkor üzenek neki, hogy héten, te is fizikai méréseket végzel, nem jó, mert te nem vagy inercia rendszer. Hát látom, hogy ilyen csalinkázó mozgást végzel. Azt mondja, nem vacok, hogy most végeztem el a méréseket, és minden stimmel, inercia rendszer. De én nem látom, hogy te itt csalinkázol össze-vissza, hogy jól össze lehet veszni. Pedig mi történik? Olyan, mint amikor a Föld két pontjáról készítenek térképet, és azt a térképet így meghosszabbítanák, és akkor valahol itt, mint amilyen az alpok fölött a két térkép így merci egymást, tessék elképzelni. Tehát mind a kettőt odaillesztik a Földhöz, és azt síkként folytatják tovább. Hát az már nagyon nem stimmel. Okay. Egyikből nézze a másik, az nem jó térkép. Ugye innen nézze, az ott egy kicsit torz, stb. Másképp látja. Mind a kettő önmagában teljesen egyenértékű, és a helyi viszonyok leírására alkalmas, mint a sík térképek. Én mind a kettő inerciarendszer. De a sok pici inerciarendszer nem illeszthető egy nagy inerciarendszer össze, ahogy azt Newton gondolta. Ugye Newton úgy gondolta, hogy itt a laborban csinálom a koordinátarendszert, és meghosszabbítom a végtelenig a vonalakat. Nem lehet meghosszabbítani a végtelenig. Inerciarendszer az csak lokális. Egy kis tartományra terjed ki, nem nyúlhat el a végterembe, mert akkor már ott más effektusok jönnek. Egy helyi inercia lehetséges, lokális inercia lehetséges, mint ahogy a síktérképek is csak a görbe fölöttnek egy kis részére illeszkednek. Ahogy a görbe fölöttnek a síktérképeit nem lehet összeilleszteni egy nagy síktérképen, mert a görbe fölött az görbe, ugyanígy mondjuk azt, hogy akkor mivel a helyi inercia rendszerek nem illeszkednek össze egy nagy inercia rendszerre, ezt jelenti az az állítás, hogy a téridő is görbült. Amögött a misztikus szövegő mögött, hogy görbült téridő, az áll, hogy a helyi egyszerű leírásokat nem lehet egy nagy globális leírással összeilleszteni, mert lehet csak bonyolultabb, mint hogy a síktérképek helyett gömbtérképet kell csinálni. Jó, tehát egy kicsit bonyolultabbat ne kell hozzá. Mik ezek a lehető legegyenesebb vonalak? Hát a görbe felületeken is vannak ilyen furcsa dolgok. Például tessék elképzelni, hogy itt van ez az egyenlítő, és az egyenlítőre két pontban merőlegesen elindulunk. Mindenki megy a lehető legegyenesebb módon. Euklideszén azt tanultuk, hogy az egyenesen merőleges két egyenes, az párhuzamos lesz egymással. Tehát a két objektum, vagy két utazó kifeszít maga között egy kötelet, és mennek, és egyszer csak azt veszik észre, hogy ellazul a kötél. És akkor szidják a másikat rádió, hogy hát te milyen örült vagy, hogy eltértél, hogy errefele kanyarodtál, biztos valami szép nőt, vagy tevét, vagy mit tudom, mit láttál, és elkanyarodtál az egyenes úttól. De nem én mentem egyenesen, te közeledtél hozzám. Nem erről van szó, alattuk a tér, vagy pontosabban a föld felette görbült. Ugyanígy, hogyha hasonló méréseket végzünk az űrben, elindítjuk a két űrhajót, akkor esetleg közeledni fognak egymáshoz. Ehhez hasonló dolgokkal lehet észrevenni azt, hogy ez a téridő ez nem egyenes, hanem görbült. Csak mik itt az egyenesek? A részecskéknek, a fénynek a pályái. És ezek úgy fognak viselkedni, ilyen furcsa dolgokat produkálnak, mint a görbe felületeknek a görbéi. Hogy lehet mérni azt, hogy mennyire görbe? Például ezzel, amit az előbb mutattam, a pályák közeledésével. Másik egy kicsit absztraktabb dolog, a vektorok párhuzamos eltolása. Tessék a síkon elképzelni itt egy görbét, és itt egy vektor. És akkor eltolom önmagával párhuzamosan, akkor visszaérek, akkor visszaér oda az eredeti helyzetbe. És tessék egy ilyen görbült felületen, mondjuk ez a földgömb. Itt volt a vektor, eltolom így önmagával párhuzamosan, itt kanyarodik alatta, egy húzom, a lehető legegyenesebben. Akkor tolom erre fele tovább, és visszatolom, hoppá, visszaért ugyanoda, de az eredeti helyzetéhez képest most szöget zár be. Tessék, hogy tényleg a földgömbben elvégezni, elindulok az északi sarkon, lehúzom az ujjamat az egyenlítőig, az egyenlítőnél odébb, ott a földgömb, igen, aztán visszatolom, nem ugyanoda jutok vissza. Ezt már Gauss tudta az 1810-es években, sőt azt is kiszámolta, hogy ez a szök különbség, ami itt van, ez két dologtól függ. Hogy mekkora területet jártunk körbe, nyilván csak ilyen kicsit megyünk körbe, mondjuk itt az északi sarkra épített szobában, akkor nem lesz túl nagy a szög. Tehát két dologtól függ, az egyik a bekerített területtől, azzal arányos, másrészt a gömbnek a sugarától, mert ezt gömbre számolta ki. Aztán később tetszőleges ilyen girbe-gurba felületre is megcsinálta az általánosítást, akkor mindenféle hasonló jellegű effektusok lehetnek. Aztán ebből Riemann csinált egy még általánosabb és többdimenziós geometriában is érvényes állítást. Na, mivel lehet még mérni a görbességet? Például a háromszög szögeivel. Euklidesznél megtanultuk, hogy egy háromszögnek egyenesek az oldala, és a szögek összege 180 fok. Egy gömb felületen, hogyha a legegyenesebb vonalakból, tehát a főkörökből háromszöget csinálunk, akkor annak nagyobb lesz, mint 180 fok. Ugye megint olyat lehet elképzelni, hogy az egyenlítőn megyünk körbe, és mind a két helyen elindulunk így fölfelé, akkor itt van 90 fok, ott van 90 fok, és még a sarkon is metszik egymást, ott is van még némi szög, akkor összesen már több, mint 180 fok. Egy nyereg felületen, egy ilyen homorú jellegű felületen az egyenesség által kirajzolt háromszögnek a szögének összege kisebb, mint 180 fok. Ezt pedig Bolyai és Lobachevsky találták ki, nem ilyen felületekre, hanem absztraktul. Aztán utóbb megmutatták, hogy ez például megvalósítható henger, vagy ilyen homorú felületeken. No, tehát ilyen típusú tulajdonságokkal lehet jellemezni azt, hogy valami mennyire görbe. Az általános relativitás elméletnek a matematikája az a következőkből, tehát ilyen részfejezetekből áll. Egyrészt hozzá kell szokni ehhez, hogy a téridő az görbe, olyan, mint egy görbült felület. Csak nyilván kétdimenziós görbült felületeket elbírunk képzelni, nyerget rajzol az ember, meg gömböt meg a sor. Hogy ugyanez térben hogy néz ki, azt nehéz elképzelni. Tessék például azt a tulajdonságot, hogy a földgömbön körbe megyünk, és egyszer csak visszaérünk. De akár, mondjuk elindulunk az északi sarkon, akármelyik irányba indulunk el, visszaérünk. Minek felelnek ez háromdimenzióban. Ebből a pontból akármerre indulok el, térben, egyszer csak visszaérek az ellenközélembe, ezt nem bírjuk elképzelni. Analógiásan gondolkozva, olyan, mint két dimenzió, vagy csak most egy ilyen nagyobban, ezt így az ember azt mondja, persze, persze, de igazából erre gondolni, hát hogy jöttem olyan onnan vissza? A földgömbben elbírom kézni, hogy visszakunkorodik, de hol a negyedik dimenzió, vagy hol a csodába kunkorodik be ez a tér? Nem bírjuk, analógiákat tudunk dolgozni. Tehát egyrészt ezt a matematikát kell kiokoskodni. Másrészt az, hogy akkor egy ilyen térben akkor hogy viselkedik az anyag? A fizikai törvényeket hogy kell módosítani ahhoz képest, ami, hogy kéne szépen mondani, sík téridőben történne. Tehát ahol nem görbítené el valami így a téridőt. Kiderül, hogy némileg módosulnak a törvények. Például, hogyha sík lenne a téridő, akkor két test így menne egymás mellett. Viszont, hogyha görbe a téridő, akkor így mennek, fölfele múlik az idő, akkor így mennek. Hogyha ezt én levetítem, akkor azt látom, hogy így csinálnak. Mi ez? Hát ez, amit korábban gravitációnak hívtunk. Hogy egymás körül keringenek, a Föld meg a Nap például. A téridő görbességének a megjelenése a bizonyos objektumok mozgásában, az ugyanaz, amit korábban a gravitáció hatásának tulajdonítottak. Az, hogy a fénysugár a nap mellett nem így megy, hanem így megy, azt úgy is lehet mondani, hogy a fényt vonzza a nap. De úgy is lehet mondani, hogy a nap környékén olyan a téridő, hogy ez a legegyenesebb vonal, és azon megy a fénysugár. És ez nagyon hasznosnak bizonyult ez a geometriai jellegű leírás. Pontosan azért, mert nem kell külön azt mondani, hoppá, a vasgolyók így mennek a nap mellett, mert őket vonzza a nap, a kőgolyók így mennek, ugyanúgy mennek, mert őket is vonzza a nap, a fény is ugyanúgy megy, és ez is ugyanúgy megy, és akkor még hosszú lista, hogy mit láttunk még a világban, mert mind ugyanúgy megy. Hát azt mondom, minden ugyanúgy megy, mert ilyen a téridő, és ilyen benne a sín, és azon lehet menni. Tehát ha kérdezni, hirtelen egyszerre megragadom az összes objektumot, és a geometrizálásnak ez az értelme, ez a haszna. Ha valaki nagyon akarja, akkor másképp is leírhatja, csak akkor föl kell sorolni az összes objektumot, és azokra mindegyikre el kell mondani, azok is így mozognak. Ez kicsit macerás, meg sok papírba kerül. Hát akkor próbáljuk, és akkor még van egy harmadik része a dolognak, hogy na de mi határozza meg azt, hogy milyenek ezek a sínek? Tehát egyrészt el kell képzelni magát ezt a geometriát, ezt meg kell tanulnak, aki tanulja. Meg kell tanulni, hogy ilyen görbetéridőben hogy mozognak az objektumok, mit csinálnak. Ez a fizika a görbült téridő. A harmadik része az, hogy na és mi határozza meg azt, hogy hogy néz ki ez a görbült téridő. Tehát akkor próbáljuk megfogalmazni, a gravitáció azt csinálja, a gravitáció helyett azt kell mondani, hogy a legegyenesebb görbék vannak, amik nem triviálisak. Az anyagi testek ezeken a síneken mozognak. Ez tehát a gravitáció hatása az anyagra. Na és akkor hogy jelöli ki a gravitáció az, hogy milyenek? És ez volt Einsteinnek a elmondani valamik a másik fele. Tehát ezt hívjuk ugye a tér szerkezetének, amiről eddig beszéltük, hogy mik a lehetséges mozgáspályák. És ezt az anyag határozza meg, ez az általános relativitás elmélet másik fele. Ami szintén matematizálva vannak jó bonyolult egyenletek, amik megmondják, hogy az anyag hogy határozza meg, hogy lehet abból kiszámítani, hogy milyenek a sinek. Ezek azok az egyenletek, amikre Einstein azt mondta, hogy sehogyan meg őket senki. Tehát az anyag határozza meg a lehetséges pályákat, tehát van az anyagnak a hatása a gravitációnak. Ha kettőt egymásba helyettesítem, akkor egy nagyon dialektikus állítást kapok, az anyag meghatározza az anyag mozgását. Hát milyen jól hangzik, nem? És a közbenső aktust hívjuk valahogy gravitációnak vagy téridőnek. De az anyag megszabja a saját mozgását, ez jól hangzik. De most itt valami ellentmondás van. Azt mondtam, hogy a tér tulajdonságai az anyagtól független törvények. Ugye minden anyagra ugyanúgy vonatkozó törvényeket tettük a tér tulajdonságával. Most meg azt mondom, hogy az anyag határozza meg. Most akkor döntsük el, hogy az anyag határozza meg, vagy nem. Nincs ellentmondás. Már korábban is a newtoni gravitációban is arról volt szó. Hát mitől függ a gravitáció? Hát az anyagi objektumok fejtik ki egymás a gravitációt hatást, de nagyon olyan univerzális, hogy nem számít színe, szaga, halmaz állapota, hőmérséklete, vallása, származása, stb. Mind nem számít, csak egy dolog számít a tömege. Tehát egy adott fizikai tulajdonsága számít annak az objektumnak, és az szabja meg a gravitációs hatását, és semmi más. Ugyanez igaz az általános relativitás elméletben is, amikor azt mondom, hogy az anyag szabja meg, akkor az anyagnak bizonyos tulajdonságait kell ott figyelembe venni, és ez nagyon univerzális, és mindjárt mondom, hogy pontosan milyen tulajdonságait, mert el lehet felejteni a sokféle finom részletet az anyagról, tehát például a színe az nem számít, stb. Attól el lehet neki olyan világot, nem, hogy piros testek vonzzák egymást, akiket taszítják, ez is érdekes világ lenne, rajzfilmben megvalósítható. De mindesetre a mi világunk nem ilyen. Szóval pontosan megfogalmazandó, és Einstein is megfogalmazta, hogy mit kell érteni ezen, hogy az anyagnak milyen tulajdonságai számítanak. Hát ugye Newton ezt mondta, hogy a gyorsulás képletében a tömeg szerepe. Most elnézést, hogy kicsit bonyolultabb egy egyeteket is ülök, amikor arról van szó, hogy folytonos anyagelosztás, akkor nem a tömeg számít, hanem a sűrűség. Tehát a tömegnek a sűrűsége, hogy adott térfogatban mennyi anyag van, azt szabja meg, akkor gyorsulás helyett itt a gravitációs potenciált szokták ide fölírni, azt fivel jelölik, és a gravitációs potenciált, durván szóval így néz ki egy egyenlet, a 20-ről most nem kell törődni, a gravitációs potenciált egy ilyen egyenleten keresztül meghatározza az anyag sűrűsége, a G az a gravitációs állandó, ami megint egy kísérleti kérdés, az univerzális minden dologra ugyanaz. Na most a speciális relativitás elméletben már ugye mindenki hallott ilyen mozgási tömeg, meg a gyorsuló tömeg, az növekszik, meg egyéb ilyen zavtos hülyeségeket mondanak. Ez mind nem igaz, csak rossz interpretáció. Csak mindesetre ilyen jellegű képleteket többen láttak. Az ember megkérdezhet, hogy vajon melyik tömeg kelti a gravitációs teret? Ez, ami ide van írva, hogy ez a megnövekedett tömeg? A gyorsuló test az akkora gravitációs teret? Szifivel láttam leírva. Gyorsul az űrhajó, egyre nagyobb lesz a sebessége, akkor a gravitációs teret bevonza a környező port, és akkor azzal hajtják az űrhajót. Milyen jó lenne, de sajnos nem így van. Nem ez a megnövekedett tömeg kelti a gravitációs teret. Hát Einstein a következőket módosított, most csak úgy gyorsan összefoglalva matematikailag. Mit módosított Newton? Egyrészt véges terjedési sebessége van a gravitációnak. Newtonnál a két testnek az adott pillanatnyi helyzete szabja meg, hogy mekkora a vonzóerő köztük. Hogy azt szokták mondani, hogy ha nap innen eltűnne, akkor azonnal a Föld eltérne a pályájáról. Most hogy kell a napot eltüntetni, azt a David Copperfield tudja, de esetre, szóval, ha eltűnne, akkor abban a pillanatban már nem hatna rá erő. Na azt mondjuk, hogy a gravitációnak is véges terjedési sebesség van, ha a nap eltűnne, akkor még 8 percig a Föld menne rendesen a kanyarba, és csak akkor érne ide az a hatás, hogy megszűnt a vonzóerő, és akkor menne tovább egyenesen. Szóval a véges terjedési sebesség, mert hogy már a speciális relativitás ember nem lehet meghaladni a fénysebességet. Az általános relativitás ember kijön, hogy a gravitáció is fénysebességgel terjed. Durván ebből következik az, hogy ennek is vannak így hullámai. Éppen mostanában kezdenek olyan kísérleteket, hogy ténylegesen kimérjék a gravitációs hullámokat. Még az is lehet, hogy még itt ennek a adás sorozatnak a folyamán megszületnek az első eredmények, és akkor tavasszal már jelenthetem önöknek, hogy megvannak a gravitációs hullámok. Minden fizikus biztos benne, hogy vannak, sőt közvetett módon már igazolták, és már Nobel-díjat is adtak érte, hogy 10 évvel ezelőtt. Közvetlenül még nem mérték ki, most készülnek olyan nagyon precíziós méréseken, több kilométeres lézerekben szaladnak össze-vissza a fénysugarak, és esetleg a gravitáció így megmozgatja, és akkor észre lehet venni a kis különbségeket. Ha már véges sebességgel terjed, akkor valahogy végig hullámzik a téren ez a hatás. Úgy lehet elképzelni, mint ennek a Gürbe-Gürbe felületnek a rezgései, hogy megrezgetik, és akkor ez befolyásolja azt, hogy ezek a sinek egy kicsit így mozdulnak, úgy mozdulnak, a testeknek a mozgását így egy kicsit módosítani lehet. Tehát ez az egyik fontos dolog. A másik az, hogy Newtonnál egy darab gravitációs potenciál van, Einstein nem adta alá, és rögtön 10-et vezetett be. 10 darab matematikai mennyiség kell arra, azokat egy ilyen táblázatban rendezte, és nem tetszik emlékezni, beszéltünk az elején arról, hogy már használtak a rugalmasságtanban olyan matematikai objektumok, amiket úgy hívtak, hogy tenzorok, hát ezt is tenzornak hívják, ez egy ilyen metrikus tenzor, alkot az a 10 darab gravitációs potenciál. Nem akarom a matematikai részeket sem mondani. Tehát ezekből lehet kiszámítani azt, hogyha ezt ismerem, akkor megmondhatom, hogy milyenek a részes pályák. Olyan, mintha azt mondanám, hogy ez itt egy gömb, aminek ennyi a sugara, vagy ez egy kúp, ilyen adatokkal, és akkor abból tudom, hogy milyen az a Gürbe-Gürbe felület. Valahogy így ezek az adatok szabják meg. Hogyha egy nyuszi réggömböt képzelünk el, az miben cifrában gömbnél, hogy egyik pontban így kunkorodik, másik pontban úgy kunkorodik. Akkor pontról pontra meg kéne mondanom, ebben a pontban ennyi a görbülete, abban a pontban homorú, és ott az, így kunkorodik, stimmel? De helyről helyre változatokat kéne megadni. Hát ezt foglalja magába ez az Einstein-féle 10 darab gravitációs potenciál. Most ez a két veszélyt azt jelentette, hogy Newtonnak a törvénye arra vonatkozik, hogy hogy változik a gravitációs potenciál. Most akkor az Einstein-féle gravitációs potenciál helyébe lép az, amit az előbb már beszéltünk, hogy szemletes, hogy azt mondja, térnek a görbülete. Hogy mennyire kunkorodnak el a részecske pályán, hogy változnak a vektorok, a körbeforgatom őket, és így tovább. Hát ez a görbület. És annak a helyébe, ami itt volt, sűrűség, a tömegsűrűség, annak a helyébe egy úgynevezett anyagtenzor lép, vagy energiaimpulzus tenzor, csak azt hosszú kimondani. Tehát az anyagnak bizonyos tulajdonságának az együttese szabja meg a gravitációs hatást. Ezek az energiasűrűség, az impulzus sűrűség, az energiaáram, a nyomás és a nyílófeszültségek. Mit is jelent ez? Most nem kell ezt tudni, de képzeljünk el egy közönséges darab anyagot, annak van valami gravitációs hatása. Ha azt az anyagot például forgásba hozom, akkor már van némi lendülete is itt a darab anyagjának, és annak más a gravitációs hatása. Ha a Föld nem forogna, akkor más lenne körülött a gravitációs hatás, mint hogyha forog. Iciri-piciri effektus, de már kimérhető. Hiszt ki lehetett számítani, és ki lehetett mérni. Még egy másik, itt van egy rugalmas test, egy szivacs, és kicsit összegyűröm, akkor annak, abban föllépnek nyírófeszültségek. Annak más a gravitációs hatása, mint ha nem gyűrtem volna össze. Iciri-piciri effektus, és még nem mérhető. De majd a következő 20-30 évben már ilyen méréseket is fognak végezni. Minden esetre ezek közül, a mennyiségek közül, amik az anyagra jellemzőek, az energiasűrűség a domináns, a közönséges anyagoknál. Az energiasűrűség, ugye E egyenlő MC négyzetek, az energiasűrűség arányos a tömegsűrűséggel. Hát Newton sem beszélt teljesen hülyeségeket. Ezen anyag mennyiségek közül a legfontosabb az energiasűrűség, tehát Einstein szerint is lényegében az energiasűrűség szabja meg az anyagnak a gravitációs hatását, téridő görbítő hatását, az meg arányos a tömegsűrűséggel. Közelítésként az Einstein-féle képletekből meg lehet kapni azt, amit Newton mondott, hogy lényegében a tömegsűrűség számít, és az mondja meg, ezen 10 gravitációs potenciálból csak az egyik számít úgy hagyományosan, és pont kijön ez az egyenlet. Tehát visszakapjuk. Fizikában sosem az történik, hogy eltörlik az előző rendszer törvényeit, hanem azok speciális esetként beleolvadnak az új átfogóbb törvényekbe. Hogyha éjszaka a piac téren, holdfénynél, keletre nézve állunk, akkor alkalmazhatók a korábbi törvények. Általánosabb helyzetben már az újabb törvényeket kell alkalmazni. De mivel eddig mindig csak ott végeztek méréseket éjszaka, keletre nézve a piac téren, ezért eddig ez jó volt. Most már általánosabbak a törvények. Tehát ez a gravitációs törvény most úgy szól lényegében, hogy a téridő görbülete, az az anyagtenzor arányos, és az arányossági tényező pont az, amit Newtonnál gravitációs állandónak hívtak. Ez, amit még Kevend is kimért annak idején, tehát ami azt méri, hogy két 1 kg tömegnyi test egy méter távolságban mekkora erővel vonza egymást. Most nem úgy képzeljük, hogy ez a vonzó erőt fejezi ki, ami mennyire görbítik ezek az anyagdarabok a teret, és ennek következően mennyire befolyásolják egymás mozgását. Most amit mondtam, az lényegében azt jelenteni, hogy az Einstein elmélet teljesen felesleges. Hiszen a gyakorlati szempontból pont elég, amit Newton csinált, azok az iciri-piciri kis effektusok, azok nem érdekesek. Itt a Földön lényegében nem is. De vannak a világon olyan helyek, ahol nagyon fontosak. Egyrészt nagyon erős a gravitációs tér, és akkor ez az egyenlet, amit Newton fölírt, az ugye közelítés az Einsteinnek, és már nem elég pontos közelítés. Ilyen helyek vannak például a neutroncsillagok, vagy a feketegők a közelében. Ott már Newton elmélete nem pontos, a kettő között már jelentős eltérések vannak, és a mérések Einsteint igazolják. Másrészt ilyen hely, vagy ilyen pontja a világnak az ősrobbanás környéke. Nem sokkal a nagy bum után, ott olyanok voltak a viszonyok, hogy a newtoni fizika egyszerűen nem tud mit mondani. Az Einsteini meg vidámadó már tovább. Tehát mindent ki lehet ott számítani az Einsteini elmélet alapján. Harmadrészt, ez már újabb fejlemény, kiderült, hogy vannak olyan anyagfajták a világban, amelyeknél nem az energiasűrűség a domináns, hanem a többi fontos tulajdonsága, ami számít az általánosításnak, az is jelentős. És akkor ezeknek az anyagfajtáknak a közönségeshez képest szokatlan gravitációs tulajdonságai vannak. Hát például a nyomás is bele fog szólni abba, hogy mennyi a hogy milyen gravitációs hatása van. Hogy a nyomást miben méri az ember hektopaszkálban, mint megtanultuk a meteorológusoktól. Az energia sűrűség az pedig, hogy energia zsúl per köbméter. Hát ez ugyanaz, mint a paszkál, tessék átszámítani, és akkor próbáljuk kiszámítani a víznek az energia sűrűségét. Azt mondjuk, hogy a víznek 1 kg köbdeciméterenként. Akkor ezt át kell számítani kilogramm per köbméterre, és meg kell szorozni a C négyzettel, hogy megkapjuk egyenlő MC négyzet, akkor az energiasűrűség az a tömegsűrűség szer a C négyzet. C az 3×10⁸ méter per szekundum. Ennek a négyzetével meg kell szorozni, és megkapjuk paszkálban, tehát ezt meg át lehet számítani hektopaszkálban, hogy mekkora a víznek az energiasűrűsége. Hát ezt összehasonlítva közönséges nyomásokkal, 1000 hektopaszkálon, hát az ember valami iszonyatosan nagy számot kap. Azt mondja, hogy emellett a nyomás az kutyafőre az elhanyagolható. Viszont van olyan anyag, ahol a nyomás ugyanolyan nagyságú, mint az energiasűrűség, mi több negatív. Egészen furcsa dolgok vannak a világban. És azoknak ugyanebből a törvényből, nem kell új törvény, ebből a törvényből, de egy speciális anyagfajtára, valami egészen más jellegű viselkedése jön. Még egyszer, a gravitációs elmélet az univerzális mindenre ugyanúgy szól, csak az anyag azt szabja meg, hogy az ő tulajdonságai között milyen kapcsolatok vannak, és ez, amit ide be kell írni, mint a gravitáció forrását, az különböző anyagokra más lehet. És lehetséges olyan anyagfajta, és van is, aminek például nagyon durván fogalmazva antigravitációs hatása van. Nem arról van szó, hogy a G-nek az előjelét megváltoztattuk. Én még vizsgáztam abból, hogy Einstein bebizonyította, hogy nincs antigravitáció. Most már azt tanítom, hogy van antigravitáció. Nem változott közben semmi. Nem, általános relativitás elméletén nem változtattak semmit. Az történt, hogy felfedeztek olyan anyagfajtákat, amelyekre itt nem lehet elhanyagolni ezt a többi tulajdonságot, és akkor azok is beleszólhatnak arra. Miért érdekes ez? Csillagászati szempontból, mert a világegyetemnek volt a történetében egy olyan korszaka, és esetleg lesz is egy olyan korszaka, mi több esetleg van is olyan korszaka, amikor ilyen anyag jelentős mennyiségben van jelen, és befolyásolja globálisan az egésznek a sorsát. 10-35 másodperccel nagy bum után volt az olyan inflációs korszak, akkor pont egy olyan anyagfajta dominálta a világot, aminek ezek a szokatlan tulajdonságai voltak, és a szokásos Einstein egyenlet megoldásaként egy taszító jellegű mozgás jött ki, hogy ezek a távolodó akkor még nem volt a galaxis, de a távolodó anyagdarabok másképp mozogtak. Emlékeznek ezekre a gördékre, ott volt rajta, hogy visszakunkorodik, meg lassul, meg minden. Miért lassul? Hát a földobott kő miért lassul? Mert a vonzó erő fékezi. Hogyha taszító erő lépne fel, akkor az a görbe fölfele kunkorodna, egyre gyorsulva távolodna, hiszen taszítanak. Hát kiderült, hogy a világegyetemnek korai történetében volt egy olyan korszak, amikor gyorsulva távolodtak egymástól az anyagdarabok, mert éppen olyan volt a gravitációs hatás, hogy távolodtak. Hú, milyen jó lenne ezt megépíteni ilyen kicsibe. Akkor könnyű lenne följönni ide a hegyre. Cipőmbe bekapcsolom ezt a mezőt, és lebegek, lift helyett is. Sajnos ez így most nem megy. Kicsibe, és közönséges anyagdarabokra alkalmazva ez nem megy, globálisan ez is működik, ez is olyan, mint az energia megmaradás, hogy amit szabad Jupiternek, vagy hogy mondjuk az univerzumnak, az nekünk kisöknöknek sajnos nem megy. Minden esetre a általános relativitás elméletnek ez az alaptörvénye az, aminek segítségével meg lehetett vizsgálni a kozmológiát. És tehát ezek az alapgondolatok, ezek kellettek hozzá. Amikor ezt Einstein megcsinálta, akkor persze egyrészt sok matekot írt le, másrészt olyan jellegű cikkeket is, ahol elmagyarázta azokat az alapgondolatokat, hogy miért is akarja ő a newtoni fizika helyett ezt az egészen szokatlan gondolatrendszert népszerűsíteni. És ugyanakkor megpróbálta, amikor már megvolt az elmélet, ezt alkalmazni a kozmológiára, tehát kitalálni azt a világot, azt a világmodellt, ami már nincs ellentmondásban, ahol a fizika nincs ellentmondásban a csillagászati világképpen. És természetesen azt akarta, hogy a csillagászati világkép maradjon az, ami volt, na de ezzel az új fizikával. Még bírják? Mert még van folyam. Tehát térjünk vissza a kozmológiához, hogy hogy kell ebből a fizikából a kozmológiát tenni. Hát mi lehet egy ilyen elméletben az input? Hát az, amit eddig elmondtam, ez az Einsteini gravitáció elmélet. A kozmológiai elv, az mi is? Az ugye azt jelenti, hogy egy adott pillanatban a világ mindenhol egyforma. Ez marha nagy egyszerűsítés. Mert még egyszer olyan, mintha aműba alakú világ, vagy a nyuszi léggömb alakú világ helyett egyszerűen visszatérnénk a gömbre. Egy nyuszi léggömbnek a felfújása során mindenféle érdekes dolgok történnek, aki próbálkozott már, hogy az egyik fél gyorsabban nő meg egyébként. Szóval ennek a dinamikája az olyan furcsa lehet, pedig hát ugyanazok a rugalmasságtani egyenletek írják az egészet, de ott ilyen homorulat, domborulat, stb. Egy gömb, az szépen gömb, és egyre nagyobb gömb. Ott egyetlen adatot kell megadni, a sugár az, hogy változik a szükő függvényében. Sokkal egyszerűbbek lesznek az egyenletek. Tehát, ha én beteszem a kozmológiai elvet a Einsteinnek a rettentően bonyolult, matematikailag rettentően bonyolult gravitáció elméletébe, akkor nagyon egyszerű egyenleteket kapok. Speciál azt az egyenletet kapom, amit mutattam a klasszikus modellben, ami megegyezik a feldobott kőnek az egyenletével. Tehát tessék elkezdeni az Einstein egyenletek, hogy a kírom őket, akkor három oldalt töltenek be a könyvbe. De ha erre az esetre alkalmazzuk, hogy a világ mindenhol egyforma egy adott pillanatban, akkor azt az egy kis nyomvat egyenletet kapom, amit meg már Newton megoldott. Jó, tehát a kozmológia az egy rettenetesen erős megszorítás. Na és mit kell még betenni? Ott voltak a egyenlet jobb oldalán az anyagnak a tulajdonságai. Oda kell betenni, amit a termodinamika mond meg a plazmafizika, meg a részecskefizika, meg ilyesmi, hogy adott anyagfajtának mennyi az energiasűrűsége, a nyomása, milyen feszültségek lépnek fel benne, hogyha ilyen vagy olyan hőmérséket és a többi nyomású állapotban van. Ezt kísérletekkel meghatározni. És akkor azt még ki kell okoskodni, hogy a világegyetem történetének melyik periódusában milyen fajta anyag van jelen. Ezt nyilván nem előre tudja az ember, hanem megpróbál olyan modellt kiépíteni, ami egyrészt tartalmazza ezt a geometriát, hogy hogyan fejlődik, hogy tágul a világ, másrészt követi azt, hogy hát akkor ekközben az anyaggal mi történik, ilyen fajtából átalakul olyan fajtával. Amikor megjelenik az új fajta anyag, például azelőtt nem voltak atomok, aztán egy idő után lettek atomok, akkor az atomos anyagnak a tulajdonságait kell beírni oda az egyenletbe, és akkor azt szabja meg később, hogy tágul a világ. Tehát van egy ilyen kapcsolat, ennek a tartálynak, a térnek a változása, az megmondja, hogy milyen lehet. Tehát nem csak az, hogy mozog, hanem egyáltalán milyen fajta anyag lehet benne. Ha túl meleg van, akkor például nincsenek atomok, stb. És ha amikor már beteszem a konkrét anyagfajtát, akkor abból meg ki tudom számítani, hogy annak milyen a gravitációs hatása, tehát hogy fogja a továbbiakban befolyásolni a világegyetem tágulását. Ennek az anyag konkrét tulajdonságai. Ez a három input a kozmológiához. Mi ebben a leggyanúsabb? Hát a kozmológiai elv. Honnan veszi az ember azt, hogy a világ mindenhol egyforma? Kísérlet. Körülnézünk a világban, és akármilyen nézünk, ugyanazt látjuk. Nem igaz, erre van a nap, arra van a hold, stb. Jó, egy kicsit átlagoljunk messzebbről. Hát akkor meg itt a galaxis. Akkor nézzünk egy kicsit még messzebbre. Akármerre nézünk az űrben, mindenhol nagyjából ugyanolyan eloszlásban látunk galaxisokat. Ez kísérleti tény. Ez se igaz. Tehát mindegy. Mostanában voltak már olyan mérések, elég messzire néztek, és akkor látnak ilyen nagy falakat, ahol a galaxisok kicsit sűrűsödnek. Mondhatjuk azt, hogy ha még egy kicsit nagyobb átlagolást csinálunk, vagy messzebbre nézünk, akkor majd biztos az jön ki, hogy egyenletes, csak ilyen helyi zavarok elsimulnak. Ez lényegében hit kérdése. De van egy erősebb bizonyíték, és erre a múlt héten beszéltem a Nobel-díjjal kapcsolatban, hogy van valami, ami a csillagok fényén kívül még ide érkezik hozzánk, a kozmikus háttérsugárzás. Az pedig nagy pontossággal egyenletesen érkezik minden irányból. Mit látunk mi? Az izotrópiát, az, hogy irányfüggetlen. Ugye a 6. tizedesekben vannak kis különbségek. Minden irányból egyformán érkezik. El lehetne képzelni, hogy a világ olyan, hogy gömbszimmetrikus, és én vagyok a közepe. És ha az anyag ilyen gömbrétegekben rendeződik el körülöttem, akkor minden irányba egyforma, de nem minden pontban egyforma. Oké, ha odébb megyek, akkor már e pont körül rendeződik el gömbszerűen, és akkor én innen már különböző dolgokat látok. Ha én nem hiszem azt, hogy én vagyok a világ közepe, és látom a izotrópiát, abból már következtethetek a homogenitása, hogy mindenhol egyforma. Ha máshol néz körül, az ember akkor is ugyanazt látja, és ebben már következik, hogy mindenhol egyforma. Tehát a kozmológia az kísérleti kérdés, és most a modern mérések, amiket itt az évezet forduló környéken végeztek el műholdokkal, azok nagy pontossággal megerősítették ezt. Viszont ugyanekkor egy ilyen elvből, egy ilyen ideológiai jellegű dumából konkrét fizikai tényét tették, természettudományos tényé. Egy természettudományos tény az nem olyan, hogy már pedig ez nulla, mert annak nullának kell lenni, mert az Úristen vagy Lenin vagy akárki ezt mondta. Nem így van, hanem az egy tény, hogy ez a sugárzás nagy pontossággal izotróp, mennyi pontossággal? 5 tizedes pontossággal. A 6. tizedesben vannak különbségek. Oké? Akkor Egyrészt csinálhatok olyasmit, hogy behelyettesítem a modelljeimbe, és adott pontossággal azt mondhatom, hogy érvényes a kozmológia elv, és amit abból lehetok vezetni, az igaz. De azt is behelyettesíthetem, hogy na, de egy picit nem igaz. Egy kis különbségek vannak, és kiszámíthatom azt, hogy a kis különbségeknek mi a következménye. Érezni? És akkor ez már egy rendes természettudományos állítás, hogy az anyag ilyen, adott pontossággal. És addig, amíg olyan pontossággal számolok, addig tekinthetem egyformának, hogyha viszont finomabb részletek érdekelnek, akkor kijönnek a különbségek is. Hogy mérték ki, és hogy mi jön ki ebből a különbségből, pont és mire adták a Nobel-díjat. Jó? Tehát a kozmológia elve azt jelenti, hogy az anyag teljesen homogén, a fizikai mennyiségek csak az adott pillanatban mindenhol egyforma, akkor csak az időtől függnek. Ahelyett, hogy le kéne írnom olyan függvényekkel, hogy a sűrűség adott helyen, adott időben, a hőmérséklet adott helyen, időben, hogy ezek jó bonyolult függvények lennének, ahelyett elég csak az időfüggvényeként felvenni a mennyiségeket. Lényegében azt jelenti, hogy az Einstein-féle 10 gravitációs potenciál helyett csak egy ismeretlen függvény marad az egyenletekben, és arra fel lehet írni az egyenleteket. Ez olyan, mintha az ember megtanulja a számítógépet programozni, még a Windows előtti idő, amikor még mindenféle Pascal nyelven kellett programokat írni a gépre, és ezek után feladják neki, na jó, akkor számolt ki, mennyi 2x2. Most már megint egyetemi tapasztalat, hogy a mínusz 2/3 plusz 1/2 azt a fizikus hallgatóknak a 40%-a tudja, a felvett fizikus hallgatóknak csak a 40%-a tudja kiszámítani. Az 1505-ben a hét, az pedig még több embernek okozott problémát, tehát lehet, hogy ő nekik már ehhez is Pascal programot kéne írni, de korábban, amikor ezt a fóliát írtam, akkor még nem így volt. Tehát ez az egész szitu tényleg arra emlékeztet, hogy az ember megtanulja a jó bonyolult matematikát, és aztán nagyon egyszerű szitúra alkalmazza, és aztán többen kell, hogy vajon miért van az, hogy a világ ilyen egyszerű. Einsteinnek volt nagy válasz annak idején, amikor ő azt mondta, miután megvolt a relativitásának, hogy hát induljunk ilyen absztrakt szempontba, hogy is konstruálja az Úristen a világot. Írjuk fel a legegyszerűbb antiszimmetrikus tenzoregyületet. Ki jött az elektrodinamika. Írjuk fel a legegyszerűbb szimmetrikus tenzoregyületet. Ki jött az általános relativitás elmélet. Hát akkor mi marha mélyen értjük a világot. Vagy pedig lehet másképp is interpretálni. Fölírtuk a legegyszerűbb egyenleteket, és ezzel leírtuk azt, amit látunk a világban. Mi marha keveset tudunk a világból. Tehát nem láttuk még az igazán bonyolult jelenségeket, csak olyanokat, amiket a legegyszerűbb matematikával le tudunk írni. Sokféleképpen lehet ehhez hozzáállni. Tehát nincs, a kozmológiában is azt látjuk, hogy nagyon egyszerű modellel, egy ilyen gömbszimmetrikus, nagyon egyenletes elosztású anyagban jól tudjuk közelíteni azt, amit látunk. Na hát akkor Einstein ezt mind összerakta, és megpróbálta kiszámolni, hogy jöjjön ki egy megkövetelt input, jöjjön ki a Giordano-Bruno-féle világkép. Statikusan lebegjenek a galaxisok az űrbe, és nem jött ki. Sőt, azt mondta a modell, hogy a fenét belőlem ez nem is jöhet ki. És akkor Einstein azt mondta, hogy akkor módosítsuk az egyenleteket. Szabad-e módosítani az Einstein-féle egyenleteket? Hát amit szabad Einsteinnek, azt másnak nem, de ő neki szabad volt, tehát ő rögtön azután megcsinálta, hogy 2 évvel később módosította, és azt az egyenletet, ami úgy néz ki, a görbület arányos az anyagtenzorral, az úgy módosította, ide beírt még egy mínusz konstanst. Miért? Csak. Neki szabad. Azt mondta, hogy ez a lambda kicsi, ezért a mérések nem fogják tudni itt rögtön, tehát kicsiben végzett mérések nem fogják tudni ezt megkülönböztetni. Ugye ne felejtsük, egy a lambda nélküli egyenletnek a közelítése a newtoni gravitáció, és az jól leírja a naprendszert. A lambda nélküli egyenletek egy picivel pontosabban számolva jól leírják a Newton-félehez képesti kis különbséget. Ez a Merkur egy picit másképp mozog, mint a Newton mondta. Hát akkor ez meg egy még olyan pici, amit majd mondjuk több milliárd éves mérésekkel lehet kimutatni a Merkurnál, hogyha akkor még lesznek csillagászok. Mindenesetre az így módosított egyenletnek viszont kozmikus méretben van olyan általánosított Bruno-féle megoldása, hogy statikus a világ, átcsorognak a galaxisok az űrben. Na most ez tökéletesen ugyanaz, Einstein nem tudta, amit az 1840-es években csináltak, és az elején már mutattam. Hogy ha hozzáteszünk az általános vonzóerő mellé egy általános taszítóerőt, azt is ott lambdával jelöltem, hát annak ez a matematikailag kicsit cifrázott változata, de ugyanaz a fizikája. A vonzóerő mellé beépítünk az elméletbe egy taszítóerőt, és a kettő kompenzálja egymást, akkor kijöhet belőle olyan világ, hogy lebegnek az objektumok az űrben. Tehát vissza helyettesítve mondjuk a galaxisok mozgása egyenletében, akkor valami esélyt kapunk, a gyorsulást azt ugye befelé mínusz irányba a anyagsűrűség szabja, mert kifele pedig egy ilyen lambda, akkor ebből azt lehet mondani, hogy létezik egy olyan sűrűség, amikor éppen az összgyorsulás nulla, tehát mindenki szépen lebeg a világban. Kijön egy statikus világ. De a lambda ez azt jelenti, hogy hogyha, mi van, hogyha beteszem az egyenletbe azt, hogy nincs sűrűség, üres a világ, elfelejtették megtölteni, a tér akkor is tágul, az üres tér magától is tágul. Tehát, mintha ilyen szétfeszítő tendenciát építettem volna be az elméletbe, és az anyagnak csak az a dolga, hogy a tágulási tendencia ellenére valahogy összetartsa a világot. Szóval ez egy nagyon kemény állítás. Mindesetre az jött ki belőle, hogy olyan ez a világ, mint egy felfújt lufi. Tehát ez a lamba, ez olyan, mint a belső nyomás, ami szét akarja tágítani, és akkor ez a lufi hálóba van rakva. Ezek a pöttyök a galaxisok, és azok a hálószemek, azok a vonzóerőket szimbolizálják. A háló összehúzza, a gáz meg próbálja szétfeszíteni, és az egész egyensúlyban van. Ez statikus egyensúlyban van. Na most, milyen lenne egy ilyen lufi? Ez egy érdekes, ez egy véges, de határtalan kétdimenziós felület. Mit is jelent az, hogy véges? Hát a gömbnek a felszínét ki lehet számítani adott méretű, valahány pöty fér el rajta. De nincs határa. Nem olyan, mint a körlap, aminek van a széle, ahol az utolsó piros pötty és azon túl már a semmi. Akármelyik pötty néz körül, ugyanolyan világot lát maga körül. Tehát ez egyrészt izotróp és homogén, minden pontja egyenértékű. Nyilván sokkal sűrűbben kell tenni a pöttyöket, aztán általánosítani, vagy úgy szépen egyenletesen elkenni. Mindegyik pötty ugyanolyan világot lát körül, nincs kitüntetett szélső vagy középső pontja. Egyenrangúak, tehát tudja a kozmológiai elvet, és mindenhol egyformán görbül. Most, ami Einsteinnek kijött a matematikában, az ugyanez csak három dimenzióban. Most ilyenkor kéne mondani, hogy tessék elképzelni egy dimenzióval magasabban, csak az ember nyilván nem bírja elképzelni egy dimenzióval magasabban. Mit jelent az, hogy véges, de határtalan kétdimenziós felület? Ez egy véges, de határtalan háromdimenziós tér lenne. Ennek a felületnek a felszíne véges. Annak pedig a térfogata véges. Egy olyan térfogat, ugye nyilván mennek a szobának is véges a térfogata, de van széle. Ez egy olyan világ lenne, aminek az össztérfogata véges, de nincs széle. Megyek arra, és hátulról visszaélek. És véges utat megtéve, mint ahogy magánlán körülhajózta a Földet, ezt a világot is körül lehetne sétálni. Tehát nincs neki pereme, ahol így lelógathatom a semmi balábamat. Ennek ellenére véges, mert hogy így bekunkorodik. Maróti Lajos, aki fizikus volt, aztán drámaíró lett, ő írt egy drámát Giordano Brunóról, nem tudom, ismerik, az utolsó utána éjszaka. Az tény, hogy Brunót a kivégzés előtt még egy éjszakáig még életben tartották, vagy elhasztották egy nappal a kivégzést. A drámában a pápa, aki szintén fizikus, természetesen meglátogatja Brunót, és megpróbálja meggyőzni arról, hogy adjon már fel a hülye elveit. Én is tudom, hogy olyan a világ, mint amit te mondtál, de politika jogból, stb. Bruno meg védi. Ezek után megjelenik álmában Albert Einstein, a halálangyala, aki elmeséli neki, hogy na jó, hát te itt kitaláltad, hogy a világ végtelen, de én meg 300 évvel később ki fogom találni, hogy a világ véges. És akkor ezen filóznak, hogy azért ez nem ellentmondás, mert te azon a nyomon haladsz, amerre én haladtam, és akkor hogy is kell ezt érteni. Szóval az emberek most azt nem bírják elképzelni, hogy nem végtelen, holott Brunót még a végtelenségé égették meg. Ez tehát egy térben véges, és időben viszont határtalanul létező világértem. Mit is jelent az? Hát hogy lehet ilyet észlelni? Hát nyilván körbe lehet járni, csak az kicsit sokáig kéne élni, mert nem akkora, mint a Föld. Annak idején ugye magánál nem is érte körbe, de a expedícióban volt valaki, aki azt 4 vagy 5 év alatt körbe érte a Földet, most már kicsit gyorsabban. Venne ideben 80 nap volt, most 80 perc. De hát ezt kicsit tovább tartana. Viszont hát a fénysugár azért elég gyorsan megy. Tessék elkezdeni, itt vagyok egy ilyen, megint két dimenzióban rajzom, itt vagyok ilyen, és szemben a világ másik oldalán van egy objektum, arról kétféle, sőt sokféle irányban érkezhet hozzám a fény. És akkor arra nézek, akkor ugyanazt az izét látom. Mi több, ha még egy kicsit túlnézek rajta, akkor megint látom magamat. Hát ha jó erős távcsővel előre nézek, akkor itt az ellenlábas, és azon túl ott vagyok én. Azon túl megint ott az ellenlábas, azon túl megint ott vagyok én. Ennek az a technikai nehézség szab határt, hogy amíg a fény innen idáig ér, addig én meghalok. Tehát akkor nem fogom látni magamat, de mit látok ott? Hát az én galaxisomnak egy korábbi képét. Hogyha ki lenne írva rá, hogy ez az én galaxisom, akkor könnyű lenne, de ez olykor technikai nehézséget okoz, hogy felismerni egy fénypontról, hogy az ugyanaz a galaxis, amiben én vagyok, csak egy milliárd évvel korábbi állapotban. Ezen gondolkodnak a csillagászok, hogy hogy lehetne észlelni, hogy az ugyanaz többször. Erre már van példa, gravitációs lencse hatásért már bizonyára hallottak, hogy egy távoli galaxisnak a fénye egy közelebbi galaxis mellett jön, egy két fel oda kanyarodik, és akkor két fénypontot látok. Olyan, mint amikor kettős törőkristályon átnézem, akkor két ugyanolyan. Hát látok ott is két fénypontot, de miről lehet megismerni? Hát például a spektrumáról, meg az alakjáról, meg ismerni. Szóval vannak módszerek, hogy felismerjük, hogy ez nem két külön izi, hanem ugyanaz kétszer. Itt egy kicsit nehezebb, mert ez meg ez néhány milliárd éves különbséggel van. Tehát az embernek elég részletes modellje vagy feljegyzése lenne a saját galaxisának a fejlődéséről, akkor felismerni, mint látom az ifjúkori fényképemet, aztán a gyerekkori fényképemet, aztán amit a szüleim éppen gondolkodnak, rajta, stb. Így mehetünk visszafele arra, ezt látom, ha elég kicsi a világ. Na, ha nem látok ilyen messzire, akkor is vannak módszerek ennek a felderítésére. Csináljunk galaxis statisztikát. Egy sík térben megteltem a következőt. Itt vagyok én, magam körül rajzolok egy R1 sugarú, most a körbe rajzolom, de térben kell képzelni, gömböt, egy delta R vastagságú. Hány galaxis van abban? Tegyük fel, hogy a világ ugye egyenletesen van benépesítve galaxisokkal, akkor ki kell számítani annak a gömbhéjnak a térfogatát. A gömbhéj térfogat az a gömb felszíne szorozva azzal a kis vastagsága. A gömb felszíne az 4π/R-négyzet. Akkor megszorzom a sűrűséggel, hogy egy köb fényévben hány galaxis van, vagy egy köb kiloparszakban, és akkor megmondom, hogy hány galaxis van ebben. Egy nagyobb sugarú gömbnél, akkor itt az R2-t kell beleírni, és akkor megkapom az ottani értéket. Látható a képletből a galaxisok száma egy adott vastag rétegben az arányos a sugár négyzetével. Akkor azt kell csinálni, hogy végzek méréseket, különböző galaxisokra meghatározom a távolságot, és lerajzolom a négyzetgyök n-et, hogy hány galaxist látok adott távolságban, és a sugarat, és kapni kell egy egyenest. Így. Hoppá. Bocsánat. Na most, mi vagy, ha ez nem egy sík tér, hanem például egy ilyen gömb felöltem van. Akkor itt körültem elkezd nőni a kör, egyre nagyobb lesz, de egyszer csak ez a kör eléri a maximális értékét, amikor itt az egyenlőtőnél vagyunk. Ha messzebbre nézek, akkor már egyre kisebb kört látok, sőt, amikor elkezdünk az ellenlábasba, akkor már nulla méretű lesz. Tehát az, hogy hány galaxis van egy adott távolságra tőlem, az egy ideig egy növekvő függvény, aztán elkezd csökkenni. És itt a távolban eléri a nullát. Hát akkor el kell kezdeni mérni ezt az értéket. És akkor azt várható, hogy ha nem ilyen a világ, hanem valahogy ilyen Einstein-féle, akkor ez a gyökér az R függvénytől egy kicsit el fog térni erre felé. Jó, nem látok olyan messzire, nem látom az egész nagy görbét, de legalább ezt az eltérést észre fogom venni. Annak idején, amikor Einstein ezt a modellt csinálta 1917-18-ban, akkor néhány százmillió fényévesre becsülték ennek a gömbnek a sugarát. Most már ugye sokkal nagyobbnak látjuk, de azt várja az ember, hogy itt a közelben végezve a méréseket, azért ez az eltérés, ez már észrevehető. Sajnos az a probléma, minél messzebb vagyunk, annál pontatlanabb. Tehát itt jól ráilleszkednek a pontok, és akkor ide kellene szórni. És akkor most hoppá, most itt van egy pont, ott van egy pont. Most ilyen görbe is illeszthető rá, olyan görbe is illeszthető rá. Ezt mondtam volna két évvel ezelőttig. Azóta viszont megmérték, ugye Sloan Digital Sky Survey, meg egyebek, csomó újabb mérés van. Most már határozottan tudjuk, hogy a különböző kozmológiai modellek ilyen eltérő görbéket adnak, és hogy melyiken vagyunk rajta, azt most már tudjuk. Annak idején ezt még csak úgy sejtették, hogy lesznek ilyen mérések, aztán nagyon sokáig minden kozmológia könyv ilyen görbékkel volt tele, be volt rajzolva 5 vagy 8 különböző elméleti modellnek ez a töltsérszerűen szétmenő görbé, és a mérési pontokkal tele volt szórva. Most már illeszkednek a mérési pontok egy adott modellnek a görbére. Erről majd később megint lesz szó. Na ez az Einstein-féle világ, amiről volt szó, ez a Bruno-féle világképnek a fizikai realizációja. Tehát itt megvalósult végre a fizika és a csillagászatnak a békés együttérése egy röpke töredék másodpercre. Mit tud ez? Homogén, mindenhol egyforma, izotróp irány független, statikus, határtalan, és összhangban van a fizikával, mi kell lennél több. Hát még egy dolog kéne, hogy stabil legyen, de az nem. Ez a világ ez nem stabil. Az történik, Hogyha egy adott helyen helyi sűrűsödés lép fel, akkor itt a hálószemek egyre jobban összesűrűsödnek, más helyen meg kitágulnak. Ez lehet is érteni, ez már a klasszikus modellben is így volt. Ugye azt mondtuk, hogy kompenzáljuk a gravitációs vonzóerőt egy általános taszító erővel. Mindenkit lerakunk adott távolságba, szépen békésen kiegyenlítik egymást a vonzóerők. De tegyük fel, hogy egy pillanatra egy kicsit közelebb jön, akkor a vonzóerő erősebb lesz, a taszítóerő meg gyengébb, akkor még közelebb jön. Hát akkor még erősebb lesz. Úgyhogy egy pillanatra kicsit távolabb ment, akkor a taszítóerő lesz az erősebb, és a vonzóerő gyengébb, akkor még távolabb megy. Elég egy galaxison valakinek tüsszenten egyet, és akkor egy kicsit ellöködik a galaxis, és már is távolodni fog, vagy közelebb jön és összeroppan. Ez a világ instabil. Einstein miután szépen megcsinálta, publikálta, nagyon örvendezett rajta, akkor valaki közölte el, hogy instabil, azt mondta, hogy ilyet tényleg, és szégyelte magát. Ez a világ, ez nem működik. És ugye hát mi a baj, hogy ezt a lambdát pont azért találták ki, hogy ez a filozófiailag az emberekbe betáplált világ, ez a statikus Bruno-féle világkép, ez kijöjjön. Hát ez nem egy olyan modell volt, hogy itt a fizikai elmélet, és akkor megnézzük, hogy mit mond, hanem itt volt a fizikai elmélet, tudtuk, hogy minek kell kijönni, és de még begyömöztöltünk egyéb dolgot az inputnál, hogy az jöjjön ki, amit akarunk. Előítélettünk volt, belénk vert csillagászati világkép, és azt akartuk kihozni, és azt hozta ki. Hát akkor ismételten mondhatjuk, hogy söprőzzük ki a boszorkányokat, dobjuk el a lambdát. És az történt, amikor Friedman lambda nélkül kihozta azokat a görbéket, amiket már mutattam, és Hubble felfedezte a világegyetem tényleges tágulását, a galaxisok távolodását. No de, túllőttünk a célon. Hogyha a lambdát nem söprözzük ki, tehát az egyenletet módosítjuk az a lambdával, akkor is vannak táguló megoldások. Csak egy kicsit másképp néznek ki, mint azok a görbék, amiket rajzoltam. Akkor már nem pont olyan lesz a mozgás egyenlet, mint a földobott kőnek az egyenlet, hanem egy kicsit cifrál, de akkor is meg lehet oldani. És abból is kijöhet a táguló világegyetem. A legutóbbi 1-2 éves mérések azt mutatják, hogy nem a Friedman-féle eredeti görbék valamelyikén vagyunk, hanem a lambdás módosított egyenleteknek megfelelő egyik görbén. A lambdás egyenletből kijön a statikus világ. A lambdát lambból nem jön. A világ tágul, ebből nem következik, hogy nincs lambda. Mert a lambdásból is kijöhet a táguló világ. Okay? És a jelenlegi mérések azt mutatják, hogy lambda van. Majd a részletekről még később lesz szó. Tehát itt van az, amit mutattam, hogy Friedman kihozta ezen görbéket, és azt nyilván nem mondta meg, hogy ezek közül melyiken vagyunk. Az mérési kérdés. Emlékezzenek a feldobott kőre, ott volt benne egy szabad paraméter, az energia, hogy mekkora sebességgel dobták fel a golyót. Azt nem mondja meg az egyenlet. Az az adott szituáció tartozik. Persze lehet töprengeni az, hogy kidobta fel a világegyetemet, és ha igen, akkor ha valaki feldobta, akkor pont melyik görbét valósította meg a sok közül. Lehet szimmetriókból érvelni, hogy hát miért pont a visszaröppenő, a végtelen sok visszaröppenő közül az egyiket, miért pont a végtelen sok elröppenő közül valamelyiket, hát ha már valamelyik, akkor nyilván a határoló görbe. Ez ilyen gömbérzék vagy esztétikai. Az előbb már ráfáztunk, amikor esztétikai alapon próbáltuk megerőszakolni a fizikát, tehát inkább ne tegyük. Nézzük a kísérletekre. Mit mondanak ezek a modellek? Ugye láttuk az előbb, hogy a Hubble törvény jön ki, és Hubble tényleg ilyesmit észlelt 29-ben. De az Einstein egyenek többet mondanak, mint ennek a tágulásnak ezt a görbét, hanem azt is megmondják, hogy milyen a tér szerkezete, hogy az előbb beszéltünk arról, mit jelent a tér szerkezete, hogy milyenek a lehetséges mozgáspályák, és globálisan, hogy áll össze az a sok pici inercia rendszer nagy rendszerré. Nem inerciával, de valamilyen nagy rendszerré. Hát az eredeti Einstein egyenekből az jön ki, hogy ha érdekes kapcsolat van az időbeliség és a térbeliség között. Ha időben véges, tehát így visszahuppan, akkor egyben térben is véges. Ez a modell olyan, mint amiről az előbb beszéltem, ez az Einstein-féle statikus modell, azzal a különbsége, hogy ez nem statikus, hanem fölfúvódik. Tehát olyan, mint egy lufi, amit fölfújnak, aztán leeresztenek. A nullából pattan ki, fölnő egy bizonyos méretig, és visszahuppan. Az egyenlő nulla, tehát ez a határgörbének megfelelő, ennek a térbeli szerkezete euklideszi, tehát mintha egy nagy rétest nyújtanának, tágul, de közben a maga a tér az sík. Ezek még a végtelenben is adott sebességgel tovább táguldó modellek, pedig ilyen hiperbolikus jellegűek, mint hogyha ilyen nagy nyerget nyújtanának. Itt a háromszögek szögeinek összege az kisebb, mint 180 fok, itt egyedül pedig nagyobb. Ezek a lehetséges Friedman-féle modellek, tehát ez többet jelent, mint hogyha csak megoldjuk ezeket az egyenleteket, ami a newtoni modellből is kijött. Einstein azért többet mond, tehát a tér szerkezetéről is mond valamit. Ezek között lehet a galaxis számlálásnak az előbb megemlített módszerével dönteni, tehát hogyha az adott távolságban levő galaxisoknak a számának a négyzetgyökét lerajzolom a távolság függvényében, akkor az euklideszi modellben ezt kapom, a zárt görbült modellben egy ilyen görbét, a nyílt modellben pedig egy ilyesmit, hát ezek között kéne dönteni a kísérleteknek. Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet. A statikus modellben igaz volt, amit mondtam. Ugye meg kell nézni, hogy az a távolságban mennyi galaxis van. De hogyha tágul az egész, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy ami messzebb van, az régebben volt. Amíg onnan ideért a fény, addig a világ tovább tágult. Tehát nem ilyen egyszerűek ezek a görbék, hanem sokkal bonyolultabbak lesznek, hiszen nem csak azt tartalmazzák, hogy így kunkorodik, vagy úgy kunkorodik a világ, hanem azt is, hogy milyen ütemben tágult. Viszont ez lehetővé teszi azt, hogy ha ezt ténylegesen elvégezzük a mérést, akkor pontosabb becslést alkossunk, hiszen az egész tágulás folyamatáról kell egy modellt alkotnunk, hogy milyen görbe mentén tágult a világ, azzal figyelembe venni, hogy miközben tágult, akkor hogy ritkultak a galaxisok, és akkor egy adott távolságra nézek, az azt jelenti, hogy bizonyos múltbeli időbe visszanézek, és akkor mennyit fogok látni. Ez nem egyértelmű, hanem nagyon sokféle lehetséges tágulási forgatókönyv alapján ki lehet számítani valamit, de hogyha megmérem ezt, akkor ezen forgatókönyvek közül ténylegesen lehet választani. Ez történt meg az utóbbi egy-két évben, és ezzel lett a kozmológia ténylegesen precíz, részben a háttérsugárzásnak a vizsgálata, amiről beszéltünk, részben pedig galaxis számlálás, amit nagy automatikus kamerákkal végeztek, több millió galaxisnak a pontos térbeli helyzetének a feltérképezésével, és annak segítségével sikerült ilyen értelemben megmérni a világegyetemnek a szerkezetét. Tehát egyrészt a térbeli szerkezetét, hogy ezek közül melyik valósul meg, másrészt, hogy milyen görbe. Hát az jött ki, majd részletesen lesz róla szó, csak most előrebocsátva, hogy a térbeli szerkezet az ilyen, tehát euklideszi. Viszont ezeknek a görbéknek valamelyikén vagyunk, hanem hogyha beírnánk az egyenletbe a lambdát, akkor egy olyan jellegű görbét kapnánk, ami így ment, aztán egy kicsit elkezdi fölfelé emelkedni, azaz gyorsulva tágulni. Jelenleg egy antigravitációs jellegű korszakban vagyunk, amikor ez a görbe már fölfelé kunkorodik. Tehát a mérések ezen a logikán haladva, amit itt most felvázoltam, eldöntötték, hogy a térbeli szerkezet euklideszi, és a görbe pedig ehhez képest így fölfelé kunkorodik. Hogy mit jelent ez fizikailag, mi van emögött fizikailag, és mi következik ebből a világegyetem történetére, erre később vissza fogunk térni. Mégis még mindig nem kezdjük el a világegyetem történetét, mert eddig a geometriáról és a gravitációról volt szó. Most legközelebb majd a többi kölcsönhatásról lesz szó, a részecske fizika és a termodinamika és a világegyetem kapcsolatáról, hogy annak alapján a ténylegesen az adott geometriai világban végbe menő eseményeket utána aztán elkezdhessük vizsgálgatni, ahhoz meg kell vizsgálni a forró anyag fizikáját, és kiderül, a forró anyag az egyenlő az elemi részecskékből álló anyaggal, tehát az elemi részecskékkel is meg kell ismerkedni részletesen. Köszönöm szépen már a figyelmet!